Köszöntöm ezeket, szervusztok! Szombaton hivatalosan is elkezdődik a kampány, a jelöltek elkezdik gyűjteni az aláírásokat annak érdekében, hogy aztán hivatalosan is jelölti státuszt nyerjenek. A kampány igazából ettől függetlenül már jó ideje tart, de valóban szokatlan jelenség Magyarországon, hogy egy helyhatóság, pláne egy európai parlamenti választás kapcsán már hetek óta gyakorlatilag lázban égjen a nyilvánosság, és ez nyilvánvalóan csak fokozódni fog a hivatalos kampányidőszak kezdetével. Igazából nem tiszta a kép ettől függetlenül, hiszen hiába lehet tudni, már jó ideje, hogy június 9-én tartják a választásokat. Rengeteg helyen még mindig tisztázatlan az, hogy pontosan ki lesz az ellenzéki kihívója a regnáló fideszes jelöltnek, de a Fidesz sem áll feltétlenül sokkal jobban, mert nekik is még csak éppenséggel sikerült megnevezniük egy-két jelöltjüket a kulcskerületekben, kulcstelepüléseken, és hát nem úgy tűnik, hogy ezek a jelöltek különösebben nagy elánnal vetnék bele magukat a kampányba. Legalábbis eddig például Szentkirály Alexandra fővárosban nagyon kevés érdemi kampánytevékenységgel vétette észre magát, de hát épp ez a szép a kampány időszakban, hogy drámai mértékben megfordulhatnak a trendek, akár egyik hétről a másikra is, szóval árgus szemekkel fogjuk majd figyelni ezeket a fejleményeket is. A mai adásunkban alapvetően arra vállalkozunk, hogy egy picit átfogóbb képet adjunk arról, hogy pontosan hogyan is fordul rá az ellenzék a választásokra. Itt lesz velünk vendégként Kovács Gergely, a Kétfarkú Kutyapárt társelnöke, aki frissiben nyerte meg a hegyvidéki előválasztást, és innentől kezdve hivatalosan is ellenzéki polgármester jelöltként vág majd neki a választásnak. De érkezik hozzánk Bódi Mátyás, a választási földrajz oldal szerzője, akivel egy-egy esettanulmányon keresztül fogjuk majd vizsgálni az elmúlt hetek turbulens belpolitikája, milyen változásokat hozott a különböző területeken. Illetve vendégem lesz Kunhalmi Ágnes is, akivel arról fog beszélgetni, hogy igazából mit nyert a DK, és mit nyert a Párbeszéd az összefogásból, és mit nyert ezen keresztül egyébként maga az MSZP. Ugye múlt hétvégén tartottak egy kongresszust, ahol programot hirdettek, és meghirdették azt is, hogy ez a választási szövetség nem csak a mostani választás, hanem mostantól kezdődően egészen 2026-ig fog dolgozni közösen a Fidesz leváltásán. Ennek az esélyéről és dilemmáiról is fogom majd faggatni a társelnök asszonyt. És ahogy már jeleztem, a műsor felvezetésében a stúdióban itt ül már velem Kovács Gergely, a Kétfarkú Kutyapárt társelnöke, hegyvidéken frissen megválasztott ellenzéki polgármester jelölt. Szervusz!
Sziasztok! Köszi a meghívást!
Jól mondom, ez az első választás, amit megnyert egy kutyapártos jelölt?
Volt egy kis falu, ahol volt már polgármesterünk, mert ő függetlenként indult, de így a tagunk volt. De igen, tehát ilyen jelentősebb az első, igen.
Hát az első, amit igazából egy kutyapártos jelölt fölvállalhat, hogy kutyapártos színekben szereztem.
Igen.
Hogy ünnepeltetek?
Hát én leállítottam a kereokit 11-kor a Városmajorba, mert úgy éreztem, hogy negyed óránként 3%-kal csökken a választópolgáraim száma, de odáig jól éreztük magunkat, és eljöttek tök sokan így ünnepelni.
Ugye jelenlegi állás szerint az MKKP 8, a Momentum és a DK 2-2 egyéni választókörzetet fog kapni. Ha mindenhol sikerül győznötök, akkor is 8 helyetek lesz a 17 fős testületben, ami azt jelenti, hogy önmagában a kutyapártnak nem lesz testületi többsége. Emiatt azt gondolom, hogy állandóan együttműködésre leszel majd szorítva, ha sikeresen megnyered a választást, és a többi jelölt is sikeresen győz. A többi ellenzéki, vagy adott esetben fideszes képviselőkkel. Van-e már erre terv, hogy ezt nem tudom megcsinálni, anélkül, hogy szétszakadjon tőle a párt?
Annyit tennék hozzá, hogy végül 18 fős lesz a testület, mert én nem indulok egyéni körzetbe, hanem polgármesterként, és ha mindannyian nyerünk, akkor 9-en leszünk a 18-ból, ami még mindig nem elég, ez az 50%. Tehát nem vagyunk sokkal előrébb tőle. Én azt gondolom, hogy mi tökre nyitottak leszünk mindenki felé, aki dolgozni szeretne. Nekem tényleg mindegy, hogy melyik pártnak vagy kinek a képviselője. Én nem ilyen pozíciókon gondolkodom, hogy most kinek mit lehetne adni. Itt alapvetően az a nagy különbség, hogy ugye aki képviselő, azért az jellemzően nem egy 8 órás munka, és bár nekem sok esetben az volt, nem egy 8 órás meló, és általában nem is olyan fizetésre, abból meg lehetne élni. Hogyha valaki tényleg valamit akar csinálni, vagy végigvinni projekteket, vagy egy területet, akkor nyilván ki lehet találni. Ezt Magyarországon lehet hívni referensnek, tanácsnoknak, kabinetnek, kiskabinetnek, alpolgármesternek, bárminek. Nekem itt nem ez a lényeg, hanem hogy tényleg aki dolgozna, annak meg lesz a lehetősége.
Az világos, de ugye korábban önmagában az előválasztáson való indulásod komoly feszültségeket keltett. A párton belül volt egy 48 órás időablak, amikor le is mondtatok a társelnök társaddal együtt. Tehát ezért kérdezem azt, hogy szerinted föl van-e készülve arra a párt, hogy ha adott esetben győztök Hegyvidéken idén-nyáron, a következő fél évben, amikor majd átveszitek a irányítását a kerületnek, tehát az valamikor majd ősztől lesz, szóval, hogy ne essen szét a párt attól, hogy neked adott esetben koalíciókat kell kötnöd, adott esetben a kutyapártos megítélés alapján nem túlságosan szeretett pártok helyi képviselőivel kell együttműködnöd, hogyan leszel képes ezt menedzselni?
Én nem tervezek olyat, hogy koalíciót kellene kötni.
Úgy koalícióról beszéltem.
Én azt gondolom, hogy ha jó dolgot, vagy értelmes dolgot akarunk csinálni, akkor a nyilvánosság erejével azt azért a legtöbb esetben át lehet majd vinni ott. Azért a Baranyi Krisztának is sok esetben sikerült, pedig jóval kevesebb Baranyi Kriszta párt képviselő volt ott Ferencvárosban.
Szét is esett mögötte az a koalíció, ami 2019-ben hatalomra juttatta.
Igen, és valóban voltak dolgok, amiket meg tudtak fúrni, vagy megnehezítettek, de összességében azért tudta csinálni szerintem a Kriszta, amit szeretne. Úgyhogy az úgy működik. Nem, olyan biztos, hogy nem lesz, hogy akkor pozíciókért koalíciókat kötünk. Tehát én jobban hiszek abban, hogy át lehet vinni dolgokat abból, hogy látják, azzal, hogy látják az emberek, hogy értelmes.
Másként teszem fel a kérdést. A múlt héten, amikor volt a vita, akkor azzal is érveltél a kutyapárt váltása mellett, hogy most már nem egy viccpárt, hanem egy igenis komoly képviseleti munkára jelentkezett politikai formáció, hogy például belsős képzéseket tartotok. Ennek része az, hogy a tagságnak ilyen értelemben realista politikai meglátása is lehessenek arra vonatkozóan, hogy mit jelent mondjuk ügyeket érvényre juttatni egy helyi képviselőtestületben, és hogy ehhez milyen típusú együttműködések kellenek, amiket korábban, amikor hatalmat nem gyakoroltatok, nem kellett figyelembe vennetek.
Nem hiszem, hogy ebből gond lenne, hát a Ferencvárosban is. Gergő,
mert itt fogsz ülni akkor is, egy év múlva ebben a stúdióban.
A Ferencvárosban is voltak ilyenek. Figyelj, én is dolgoztam együtt ügyek mentén kerületben más ellenzéki emberekkel. Tehát amikor mondjuk a Tamási Sulit próbálták magán, hát illetve alapítványi kézbe adni, akkor is mások írták meg az előterjesztést, én adtam be, nem tudom, tehát ezzel a részével szerintem nincsen gond. Az önkormányzati képzés egyébként nagyon hasznos volt, és leginkább nekem, mert igazság szerint mind a 150 jelöltünknek az összes házi feladatát nekem kellett átnézni, úgyhogy sikerült egész sokat tanulnom belőle.
Ugye a Momentum azért eléggé elnehezetett a viszonyatok az előválasztási kampányban. Egyrészt adatkezelési szabálytalanságokkal vádoltátok meg a jelöltjüket, majd nyilvánosságra hoztatok egy belsős kampányanyagot, ami alapján az aktivistáiknak azzal kellett kampányolniuk, hogy félő, hogy téged hamarabb letartóztatnak, mint hogy bekövetkezzenek a választások. Van még esély szerinted ezek után a Momentummal való együttműködésre a kerületben?
Én azzal a pár emberrel, aki dolgozott a Momentumban, a kerületben az elmúlt években, én nem lettem rossz viszonyban mostanra se. Én igazából nagyon nem is haragszom ezekre a dolgokra, amik történtek. Szerintem azt megszoktuk, hogy hát javarészt, hát rajtunk kívül szinte mindenki hívogat össze-vissza minden telefonszámot egy választás előtt, és ez nem biztos, hogy mindig törvényes, tehát ez szerintem így oké. Okay. Úgyhogy nem hiszem, hogy ez nagyon maradandó lenne. Itt egy ilyen hülye helyzetbe hozták magukat. Tehát tényleg az van, hogy vannak a kerületben olyan momentumosok, akik dolgoztak, akik helyiek, akik képben vannak, és szerintem sokkal jobb jelöltek lettek volna, mint amit végül hát sikerült kitalálniuk, és szegény jelöltet hozták szerintem egy kicsit a kellemetlen helyzetbe. Ez.
Tehát azt mondod, hogy a közöttetek lezajlott adok-kapok az inkább a te, illetve a korábbi jelölt közötti, nem tudom, vetélkedésre korlátozódnak, és ez nem fogja elnehezíteni a kutyapárt és a Momentum együttműködését, akár a képviselőtestületben sem.
Hát én tényleg azt mondom, az a pár ember, aki ott dolgozott, én velük jobban vagyok, évek óta jobban vagyok, szerintem a legtöbb dolgról hasonlóan gondolkodunk egyébként, ha megnéztétek a vitát, láttátok, hogy egyébként a programokban azért túl nagy különbség nem volt, úgyhogy szerintem ezekből lehet együtt dolgozni.
A Teresznek azt nyilatkoztat, hogy a következő hetekben inkább a pártod további jelöltjeinek fog segíteni a kampányolásban, és hogy mennél más településekre is, hogy ott tud kiaknázni leginkább magad, és hogy igazából az utolsó hetekre akarod korlátozni a hegyvidéki kampányolást. Ugyanakkor a választási földrajzban Bódi Mátyás, aki érkezik majd később ide a műsorunkba, és akik egyébként a Telexen is folyamatosan publikálnak rendkívül színvonalas anyagokat a választással kapcsolatban. Szóval ő amellett érvelt, hogy azért alapvetően az, hogy te ilyen kiemelkedő eredményt tudtál elérni, az annak is köszönhető, hogy a választók azt láthatták, hogy all-in-ben vagy, akár még a pártbeli pozícióidról is hajlandó vagy lemondani csak azért, hogy érvényre tud juttatni a jelölti státuszodat. Szóval nem gondolod azt, hogy igazából, ha nem ezt a magatartást fogod képviselni a továbbiakban is, akkor nem biztos, hogy olyan automatikus lesz az a választási győzelem, ami felteszem a végső célod végül is.
Hát szerintem több oka van az eredménynek. Egyrészt nyilván, tehát a félpárt most nekem segített ebben a két hétben, amiért elképesztő hálás vagyok nekik, és nyilván most azért, hogy akkor én segítek, amennyit tudok. Szerintem itt nekem az a dolgom. Az utolsó pár hétben nyilván megtoljuk majd a kerületet, de itt azért szerintem leginkább azt számított, hogy én tényleg tényleg több ezer emberrel kerültem kapcsolatba az elmúlt évek során, vagy úgy, hogy önkénteskedtek nekünk, vagy úgy, hogy mi segítettünk nekik, vagy hoztak valami ügyet, vagy éppen segítettek megírni valami ügyet. Tehát itt szerintem inkább ez volt a fontos.
Hogyan értékeled a fideszes kihívót ilyen értelemben? Ugye azt lehet tudni, hogy Pokorni Zoltán mindig is, vagy legalábbis az utóbbi választásokon messze fölül teljesített a Fidesznél, tehát azt lehetett látni, hogy az ő népszerűsége magasabb, nem csak a fideszes képviselőjelölteknél, hanem adott esetben a magánál a pártnál is, hogyha megnézzük a különböző választásokon a Fideszre adott voksok számát, illetve a Pokorni Zoltánra adott voksoknak a számát, vagy pontosabban ezeknek az arányait. Szóval mit gondolsz, érdemi kihívód lesz az, akit a Fidesz indít most?
Őszintén bevallom, hogy én szívesebben küzdöttem volna meg Pokorni Zoltánnal, mint Fonti Krisztinával, mégiscsak Pokorni Zoltán jelképezi azt a elmúlt 15 évi munkát, amit itt sikerült az önkormányzatnak összehoznia. Fonti Krisztina ellen meg nyilván egyszerűbb lesz, kevésbé ismert. Egyébként ő dolgozott azért rendesen, tehát például amikor kitört a Covid, akkor Pokorni Zoltán létrehozta a Hegyvidéki Segítő Központot, kinevezte az élére Fonti Krisztinát, és hazament Hidegkútra kertészkedni. Szóval ő egyébként azért jelen van ott régóta, meg sok mindent csinál. Én azt gondolom, hogy ma így 24-ben Budán egy Fidesz azért elég könnyen legyőzhető, azt mindenki látja, hogy a Fidesz kommunikációjának a lényege, a migránsozás, meg a óvodai műtétek, illetve a háború pártiság erőltetése, az nem hiszem, hogy a 12. kerületi lakóknak szól. Meg hát a másik, hogy nagyon sokan elégedetlenek egyrészt azzal, amit csinál az önkormányzat, akár az építkezések területén, vagy a pályázatok területén, és nagyon sokan pedig azzal, amit nem csinál, mert nálunk tényleg olyan azért az elmúlt években, mintha megállt volna az idő. Rengeteg újítást hoztak be mondjuk az ellenzéki önkormányzatok, akár a részvételiség, vagy a lakáspolitika területén, nálunk semmi ilyesmi nem történt most.
De nem tartozhat attól, hogy esetleg ez változhat, ugye pont most van szerintem egy trendváltás abban az értelemben, hogy például tegnap este Böröc László és Vénaszály Márta vitázott az ATV Vox című műsorában Róna Jagon vezetésével, és ott egyébként a Böröc egy fideszes jelöltől messze szokatlan technikával lépett föl a vitában, érvelt és hozott mindenféle meglátásokat és ténybeli adatokat arra vonatkozóan, hogy szerinte miben hibázik az első kerületi vezetés, és nem merném azt mondani, hogy nem volt meggyőző ahhoz, olyan föllépett Vénaszály Mártával szemben. Szóval nem tartasz attól, hogy adott esetben a Fidesz itt is stratégiát válthat, és nem az országos kampánytól megszokott elemeket hozza, hanem ténylegesen egy érdemi szakpolitikai alternatívát kínál veled szemben, ami téged is egy keményebb versenyhelyzet elé állíthat.
Hát egyrészt nagyon szívesen vitázok Fonti Krisztinával, hogyha meghívjátok és megteremtitek a kereteit.
Bármikor.
Másrészt pedig...
De ezt egyébként minden kerület és egyébként a nagyobb városok irányába is meg fogjuk tenni.
Jó, hát itt szerintem tényleg azt lesz szemváltani, hogy mi az, amit csináltak ők az elmúlt 15 évben, és mi az, amit máshogy kéne csinálni. Nem tudom, mennyire hiteles az ő részükről. Egyébként nálunk is elindult ez a... Nálunk nem Megafonnak hívják, most nem is ugrik be a neve, de nagyon hasonló minőségű lejárató anyagok, mint amit központilag szoktak csinálni. És hát látszik a kommentekből, hogy ez itt nem fog működni szerintem.
Ugye a képviselő munkádnak a leglátványosabb eleme az úgynevezett tényfeltáró tevékenységethez kapcsolódik. Igazából Hatházi Ákos is így építette meg magát az országos nyilvánosságban, és aztán lett zuglói képviselő, és igazából ezt a munkát folytatja a mai napig is, de már nem csak zuglói fókusszal, sőt, korábban sem csak zuglói fókusszal, de nyilván a zuglói ügyeknek a feltárása is hozzásegítette őt ahhoz, hogy végül be tudta húzni azt a körzetet. Ezen a vonalon képzeled el a polgármesteri működésedet? Vagy ha nem, akkor alapvetően egy szolgáltató önkormányzat tervével állnál elő, amit igazából a vitában is képviseltél, és ha igen, akkor hogyan lehet megúszni azt, hogy ne váljon dögunalmassá az, amit a Magyar Kétfarú Kutyapárt eddig képviselt, és ami alapvetően hát nem az ilyen típusú, hogy mondjam én, megintézzük, elintézzük, megoldjuk, kicsinosítsuk, stb. Lágéban képződött meg.
Hát ez is egy lehetőség, hogy először így lopunk egy évig, és akkor utána ezt megpróbáljuk kinyomozni, hogy mit csináltunk. Igazság szerint szerintem itt túl sok feltárnivaló nem maradt a kerületben. Ezek a dolgok, a közbeszerzések, vagy a szerződések, ezek nyilvános adatok, bárki hozzáférhet. Tehát itt nem az, hogy bekerülsz egy önkormányzatba, és hirtelen meglátsz rengetegféle papírt, meg van ez a félelem is most csomó emberben, ugye, hogy 4 hónap lesz kb. A beiktatás meg a választás között, és majd akkor ledarálják a papírokat. Ez régen volt, hogy ilyen papírokat ledarálnak és eltűnnek, tehát ma ezek elektronikus formában vannak. Úgyhogy... Én ezt a többieknek szánnám egyébként nagyon fontos feladatnak. Ugye nekünk lesz most kb. 40 helyen önkormányzati képviselőnk, különböző városokban, kerületekben. Én összerakunk egy csapatot, meg már részben összeraktunk, akik ebbe segítenek nekik, hogy ott is. Ugye ezek ellenzéki képviselők lesznek jellemzően majdnem mindenhol. Úgyhogy tök jó lenne, ha ott tudnák ezt a vonalat tovább csinálni. Itt pedig mondom, abban a helyzetben, tényleg szerencsés helyzetben vagyok, hogy nagyon nehéz lenne mit mondani, amit az önkormányzat az elmúlt 5 évben kitalált és újdonság. Szóval nagyon könnyű újat nyújtani ezzel a területen. Tényleg akár
de mondom, az milyen fog állni? Tehát mi az, amiben te változást fogsz hozni a kerület élére?
Hát a legeslegelső, ugye, hogy azok a nagyértékű szerződések, amik vannak akár a útépítésre, építési beruházás, parkfenntartás, parkolás, ezek ugye olyan keret közbeszerzésekben születtek, amik sok milliárdosak és sok évre szólnak. Viszont ezek olyanok, hogy ezeket nem kell lehívni. Tehát gyakorlatilag azonnal ki lehetne újra írni ezekre a közbeszerzéseket, amikből rengeteg pénzt lehetne fogni, és akkor azt a, itt nálunk mindenki azt mondja, hogy a járdák, meg az utak, ami a legnagyobb probléma, szóval erre mindenképp kéne költeni. Mondom, a részvételiség, nálunk jelenleg olyan a részvételiség, hogy közmeghallgatásnak hívják, évente egyszer van, és ez a frontális, szintén eléggé 19. századi módszer, amikor kiáll a polgármester, és akkor kiabál a lakosság. Hát azért ma már ennek jóval hatékonyabb módszerei vannak a lakosság bevonásának arra, hogy tényleg aktív a részvételiség.
Mondasz egy példát, tehát, hogy mi az, amivel ti készülnétek?
Hát most pont ennél egyébként a Marietta, aki nekünk az EP listavezetőnk, ő szervezett egy ilyen közösségi programalkotást. Én annak egy részét végignéztem, ez egy 2 napos esemény volt. Basszus, meg lehet csinálni azt, hogy emberek aktívan, lelkesen ötleteket mondanak, körbe megy a dolog, abnak eredménye lesz, nem tudom. Tehát ezt sosem értettem egyébként, mert annál egyszerűbb dolog nincsen, mint hogy azt csináld, mint amit akarnának a lakók, hogyha meghallgatod őket, és ha azt csinálod, amit akarnak, akkor valószínűleg népszerű is leszel, és én nem is értem, hogy ezt miért nem használja a legtöbb politikus igazság szerint.
Ugye a ti népszerűségetek azért alapvetően mindig is az ellenzéki pártok elutasítottságából táplálkozott, és ez főként az LP listátok szempontjából vett fel majd kérdéseket, hogy most Magyar Péter megjelenése mennyire fogja komoly kihívás elé állítani a szavazóitokat, eléggé elkötelezettek a ti sikereitekben. De ezt most nem is akarom idehozni, egy másik aspektusából akarlak kérdezni, hogy a viccpárti státusz, az, hogy nem vagytok, vagy nem hozzátok a klasszikus politikusi jegyeket, pólóban ülsz most itt, nincsen rajtad zakó, alapvetően egy nagyon emberközeli, megközelíthető, fősodor ellenes politikát és retorikát visztek. Szóval ez nagyon hamar be tud szürkülni akkor, amikor a hétköznapokban kell az adminisztrációt működtetni, a hivatalügyeit intézni, kartotékolni, és így tovább. Szóval hogyan próbáljátok majd feloldani azt az ellentmondást, hogy egyszerre kell egy teljes kerületrész működését biztosítani, ami alapvetően nem egy túlságosan szexi tevékenység, mégis létfontosságú, de közben meg mégiscsak meg tudjátok tartani azt az imidzset, ami a mostani sikereitekhez elvezetett.
Hát a pólót ezt mindenképp meg kell tartani szerintem, mert ugye ingben vagy öltönyben, zakóban bárki képes választást nyerni, tehát az a nagy kihívás, hogy pólóban is meg tud nyerni. Szerintem vannak olyan önkormányzatok Budapesten, amik a maguk módján szexin működnek, és szeretik őket a lakók, és érdekes dolgokat csinálnak. Tehát szerintem ez nem fejtelen egy dögunalmas dolog az egész.
Azonosított be így.
Hát figyelj, Őrsi Gergő annyira profi, hogy összefutottunk véletlenül a Böszörményi úton az egyik nap.
A másik kerület polgármestere,
és ott nem messze van egy játszótér, van egy kis tér, ott aztán az út, és ott futkosnak a gyerekek, és mondja a Gergő, hogy hát figyelj, lehet kéne ide alulra egy kerítés, mert kifutnak a gyerekek az útra. Jó, itt eltelik 2 perc, rohan egy gyerek az út felé, és így fut utána az anyja, és nagy nehezen visszarángatja, hogy ne fusson ki. Szóval szerintem tényleg az, vagy vannak ez a sok kis apróság, ami tök fontos lenne, és elhanyagoltak, és azokkal szerintem tök jó önkormányzatot lehet csinálni.
Az előválasztás után a Megafonos Kötter Tamás már egy posztjában füves emberként hivatkozott rá, de egyelőre egyébként úgy tűnik, hogy azért a kormány, média és kifejezetten a lejáratásra szakosodott influencerek nem nagyon nyúlnak hozzád, egyelőre még kesztyűskézzel bánnak, de elképzelhető, hogy ez változni fogsz. Van-e bármilyen taktikai megfontolás a kutyapárton belül, hogy hogyan kezeljétek azt, hogyha a kormány, média sokkal agresszívebben lép fel veletek szemben? Nagyon sok politikusnak tört már ebbe bele a bicskája, sok politikai közösséget tudtak ezzel igazából szétszedni, szóval hogyan fogja megvédeni mindettől magát a kutyapárt?
Én azért ezt valamilyen szinten megszoktam szerintem, ami velem szemben van. Ugye most is volt ez a momentumos vonal, hogy engem majd le fognak tartóztatni a választás előtt, ami egy valós veszély igazából minden polgármester jelöltnél. Mi van, hogyha letartóztatják a választás előtt, mondjuk akár Fonti Krisztiánt, abból tök nagy probléma lehetne. Szóval én igazából ezt megszoktam. Szerintem ebbe a keletbe ez nem fog működni, ebben biztos vagyok, itt olyanok az emberek. Nálunk volt egy nagyon vicces történet, amikor mi megcsináltunk padokat a kerületben, illetve ültettünk bokrokat, akkor azt csinálta a helyi Fidesz, hogy kirakott mindenféle táblákat ezekre a helyekre a kutyapárt nevében, hogy mi ezzel a Karácsony Gergőt cseszegetjük ezzel a bokorültetéssel, pedig komolyan nem volt semmi gonosz szándék, emögött mi bokrokat szerettünk volna ültetni. És mert ezek amúgy fővárosi területek, és nem a 12-ket tartoznak, és igazából elég volt megírni a posztot róla, és abba hagyták. Tehát nálunk a nyilvánosság ilyen értelemben működik szerintem, hogy nekik legyen ciki, hogyha ezt szeretnék csinálni.
Csak az zárókérdés, én most nem találkoztam vele, hogy Baranyi Krisztina bejelentette volna, hogy vállalja-e a listátok vezetését a fővárosban. Most már szombatig tényleg 4 nap sincsen hátra, szerintem az elmúlt hónapban voltál itt 2-szer legalább ebben a stúdióban, mindkétszer megkérdeztem tőled, azt mondtad, hogy még nem időszerű. Most így, mi van most? Szerda este. Időszerű megkérdezni, hogy Baranyi Kriszta fogja vezetni a listátokat a fővárosban?
Időszerű most már megkérdezned, de a Kriszta fogja megmondani, szerintem akkor 3 napon belül, igen.
3 napon belül, ami a válasz azt fogja jelenteni, hogy?
Hát kiderül, izgatottan várjuk.
Ti alapvetően úgy készültök, hogy Baranyi Krisztina fogja vezetni a listátokat?
Mi is szeretnénk, és igen, remélem, hogy ez így fog történni, igen.
Jó. Kovács Gergő, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és itt voltál velünk, az előválasztási eredményekhez pedig gratulálunk.
Köszönöm, sziasztok!
Ne menjetek sehova, mert azonnal érkezik online hozzánk Bódi Mátyás, a választási földrajz munkatársa. Ha minden igaz, már itt is van velem a vonalban. Szervusz Mátyás, üdvözöllek az adásban!
Szervusztok, köszöntöm a hallgatókat!
Kiváló az interjúr, amiben beültél. Kezdjük azzal, hogy a választási földrajz posztjait a Facebookon találják meg a nézőink, de ő szóta fut a júniusról szóló választási sorozatotok a Telexen, úgyhogy azt ajánlanám mindenkinek, aki szeretné ezeket a posztokat és írásokat olvasni, hogy keressék őket úgy a ti Facebook oldalatokon, mint egyébként a Telexnek a hasábjain. Valóban rendkívül izgalmas és rendkívül színvonalas írások ezek. Nos, ugye a politika iránti érdeklődés az a kegyelmi botránya, vagy Novák Katalin, illetve Varga Judit lemondásával robban be gyakorlatilag, nagyon régen nem láttunk ekkora érdeklődést, nem csak mi itt a Partizánban, hanem szerintem bárki, aki a nyilvánosságban dolgozik, nem gondoltuk volna akár csak január-február környékén is, hogy egy ennyire izgalmas és turbulens választási időszaknak fogunk majd előnézni. Ezzel lehet magyarázni azt a kiemelkedő részvételi, illetve választási eredményt, amit hegyvidéken láttunk az előválasztás vonatkozásában, ugye Kovács Gergő 61%-os arányjal, szavazatarányjal húzta be a jelöltséget. Téged meglepett ez az eredmény?
Nem, egyáltalán nem, és ezt nem így nagy képűségből mondom, és március végén voltam egy ilyen lakásvitán a Hegedűs Istvánnál, tehát ő tudja tanúsítani, hogy én akkor is amellett érveltem, hogy a kutyapárt Földcsusza messzerűen fog győzni ezen az előválasztáson, és amellett is érveltem, hogy szerintem meg is fogják nyerni a júniusi választást. A részvétel az egy kicsit már inkább meglepett, és kettő is választanám a kettőt. Nyilván a hegyvidék, illetve a fővárosnak a budai része az hagyományosan a legaktívabb, politikai értelemben a legaktívabb része az egész országnak. Ha jól emlékszem, 82%-os volt a részvétel 2022-ben. Ugye ez országgyűlési választás volt, és azért jellemzően egy önkormányzati választáson alacsonyabb szokott lenni a részvétel. De ilyen szempontból az a 14%-os szám, ez megközelítette az előválasztást, a 2021-es őszi előválasztáshoz, azt hiszem, hogy 18%-os volt.
Igen, ezt akarom akkor igazából mondani, hogy van egy-két adatunk, amivel ezt alá tudom támasztani. Tehát ugye 6275 választó vett részt a mostanin, a 2021-es előválasztáson 7129. Emiatt ez úgy tűnik, mintha csökkenés lenne, de azért érdemes hozzátenni azt, hogy akkoriban országos előválasztást tartottak, sokkal nagyobb volt a hype, gyakorlatilag sokkal jobban a média érdeklődés megmutatkozott az előválasztás kvázi minden mozanatával kapcsolatban, és azért azt lehetett látni a korábbi előválasztások, viszont most, amik voltak például mondjuk Budafokon, meg sem közelítették ezt a típusú részvételt. Ott ugye Budafokon a márciusi előválasztáson 3749-en szavaztak, míg a 2021-esen 9302-en, tehát látszik, hogy azért ez a típusú kiemelkedő érdeklődés, ami most hegyvidéken látható volt, ez nem vezethető le önmagában az előválasztásból, sőt. Úgyhogy igazából erről szól a kérdésem, hogy azokon túl, amiket említettél, még mi indokolhatta azt, hogy hegyvidék népe sokkal inkább megmozdult, mint mondjuk a budafoki ellenzéki szavazók?
Van egy protest hangulat az országban. Tehát a kormánnyal szemben is kritikus választói tömbön belül is van egy protest hangulat, és ez a protest hangulatnak egyre inkább az establishment ellenzéki pártok a kárvalótjai. Uh-huh. És ugye Budafokon ez az alternatíva, ez a nevezzük menekülőcsónaknak, vagy menekülőhajónak nem létezett. Ugye a kutyapárt személyében ugyanakkor ott volt ez a kvázi mentőcsónak, most akkor fogalmazzunk így, maradjunk ennél a példánál, és látszott, hogy egyszerűen özömlenek az emberek. Tehát kicsit olyan a helyzet most, mintha amikor a Titanic süllyedt, és a zenekar még játszik a bálteremben, és a zenekar alatt lehet a rendszer ellenzéki pártoknak a korifeusait, vagy különböző szakértőit érthetjük, és miközben a választók meg tényleg özönlenek ki a hajóból, és mennek, másznak fel a csónakokra, és az a nagy kérdés, hogy hol lesznek meg, mely városokban lesznek meg ezek a csónakok. Hegyvidéken megvoltak, de nyilván ez az országos szempont. Nem akarom elvitatni ugyanakkor a helyi szempontot, hogy amit már itt ti is megbeszéltek, hogy a Kovács Gergelynek volt egy nagyon komoly helyi terepmunkája. Nyilván az összes olyan nagyobb botrány, tényleg kezdve a közbeszerzések, zöld területek beépítése, a saját házából felgyújtott milliárdosnak a történet, és tényleg elképesztő sztori. Ezek mind azért kerültek be az országos hírekbe, mert ezt a Kovács Gergely ugye tudta hype-olni, illetve ő tárta fel a kormánykritikus sajtó számára, és egész egyszerűen az emberek fejében az ellenzékiségnek a definíciója a Hegyvidéken az a Kovács Gergely nevével fonódott össze.
Javasoltad, hogy mutassunk meg egy 2019-es térképet, a kollégám mindjárt be is fogják majd adni, a Hegyvidék önkormányzati választókerületében az ellenzék és a Fidesz jelöltjének a támogatásáról. Kérlek egyrészt, hogy magyarázd, hogy pontosan mit látunk, és azt is mondd el kérlek, hogy ennek mi a jelentősége, miért érdekes ez?
Ugye speciális helyzet a 12. kerület, mert korábban ez egy jobboldali mitoszban egy ilyen fideszes bástyaként szerepelt sokáig. Ugye ehhez képest az elmúlt két választáson, országgyűlési választáson nagyon dinamikusan veszti itt a választókat a Fidesz. Ugye alapvetően az van, hogy itt a Pokorni Zoltán, jól emlékszem, ilyen 60%-os eredménnyel nyert, de hát az általa támogatott fideszes egyéni jelöltek ilyen, tehát sehol nem voltak 50% felett. És erről a tényről azért sokan megfeledkeznek. Ha jól emlékszem, ilyen 45-41, vagy ilyesmi arányba jött ki az ellenzék és a Fidesz közötti meccs. Ennek ellenére ugye a Fidesz be tudta húzni egy kivételével, hogy a Vágó István tudott egyedül ellenzékiként ugye nyerni egyéniben. Őt leszámítva igazából mindenhol fideszes győzelem született, nagyon szoros versenyekben, és mindenhol volt kutyapártos jelölt, és mindenhol legalább két személyegyű eredményt értek el. Most ugye a helyzet annyiban fog változni, hogy 8 körzetben ugye csak kutyapártos jelölt lesz, tehát mindentől kezdve ez a meccs szerintem sokkal szorosabb lesz. Azt nem tudom pontosan, hogy mely körzetekben egyeztek meg, ezt lehet nem rossz tudni, mert a térképen is látszik, ugye van egy nagyon nagy ellenzéki tömb, ez a Tomán István utca környéke. Ugye korábban szerintem itt annak idején még a 80-as években a pártelitnek a tagjait költöztették be, különböző magasabban kvalifikált embereket. És ott ez majdnem látszik, hogy ez egy markánsan baloldali vagy ellenzéki tömb, és ez gyakorlatilag 4 különböző választókerületbe darabolja szét a jelenlegi választókerületi rendszer.
Jó, menjünk tovább, és egy kicsit beszéljünk arról, hogy az előzetes várakozások alapján egyébként mit lehetett volna, vagy mit kellett igazából várnunk azzal kapcsolatban, hogy hogy fog kinézni az erősorrend. Ugye igazából mindkét előválasztás, amit eddig lezajlott, alaposan rátszáfolt ezekre a várakozásokra. Mire gondolok konkrétan? A Závetsz Researchnek volt egy március közepi felmérése, amelyben a Momentumos jelölt Farkas Gábor 48%-os győzelmet tették előre, és Kovács Gergelyt 35%-ra mérték. De a Medián meg Budafokon futott gyakorlatilag lyukra, az ellenzéki szavazók körében a Momentumos Havasi Gábort mérték 49%-ra, a DK-s Perlai Zoltán pedig 22%-ra, ehhez képest ugye Perlai 51%-kal nyert. Hogyan tévedtek ekkorát a közvéleménykutatók?
Ugye ez kevésbé az én szakterületem, de alapvetően, hát hogy is mondjam, itt nehéz ezt érzelmek vagy perképesen megfogalmazni ezzel kapcsolatos véleményemet, de
engem is megkért a felelős szerkesztő, hogy próbáljak meg az elegancia határain belül maradni, nekem ennyi sikerült, úgyhogy legyél te az élesebb akkor kettőnk közül.
Jó, ezek szerintem alapvetően politikai motivált mérések sokszor. Nem tudom, hogy szebben megfogalmazni, ez a privát véleményem, tehát amikor tényleg ennyire ekkora nagy a különbség, akkor nem tudok mással gondolni. Azt hozzá kell tenni, hogy amikor egy OLVK szinten vagy kerületi szinten próbálnak meg közel, mint kutatni, azért az egy piszkosul nehéz feladat módszertani szempontból. Nem tudom, milyen mintavételi eljárással dolgoztak, vagy hogyan tudtak pár hét alatt a 12. kerületi reprezentatív mintát például így leakasztani a válfáról. A számomra ez egy nagy kérdés. De még egyszer mondom, ez nem annyira az én szakterületem. A másik probléma az, hogy szerintem nagyon kevés, alapvetően nagyon-nagyon kevés mérés van Magyarországon. Ez nyilván egy financiális probléma is, hogy nincs meg a megrendelési oldalról az a tőke, ami ezt meg tudná teremteni, itt Spanyolországban szinte minden második héten, még az El País, ami a legolvasottabb újság minden második héten közöl, még uborka szezonban is egy pár preferencia sorrendet. Tehát minden második héten legalább egy 2000-es mintával dolgoznak egy 50 milliós országban, vagy közel 50 milliós országban. Magyarországon nagyon-nagyon sporadikus a méréseknek a megjelenése, és éppen ezért nagyon nehezen is összevethető, hogy bármilyen trendet nagyon nehéz ezekből kiolvasni.
Ugye a belvárosban pedig még most zajlik az előválasztás, ott még egyelőre két versenyző próbálja eldönteni, hogy melyikük lehet igazából a Szent György-Völgyi Péter kihívója, és ott pedig a Závesz Research márciusban magas bizonytalanság mellett az ellenzéki választókörében 30%-os eredményt jelzett előre az XMSZP-s Kovács Alex Gábornak, illetve 23%-ot a DK Momentum színeiben induló Juhász Péternek. Mennyire érdemes ezt készpénznek vennünk, rácápolhat-e szerinted az eredmény a pollokra?
Hát ugye most támogatok alapján furán, hogyha amellett érvelnék, hogy ebből érdemes bármit is levonni. Hát nyilván a Kovács Alex mellett szól az, hogy most, ha jól tudom, jelenleg is ugye, tehát pozícióban van, tehát önkormányzati képviselő, meg is nagyon régóta aktív a kerületben. Hát Juhász Péter meg gyakorlatilag saját ellenzéki mitoszát ebből a kerületből, meg a Rogán Antallal szemben folytatott küzdelméből építette fel. Engem például nagyon érdekelne, hogy mondjuk később mondjuk Magyar Péter fog olyan döntést hozni, azt mondja, hogy ne adj Isten, mondjuk, ha Juhász Péter megéri mondjuk ezt a választást, hogy akkor azt mondja, hogy igen, én Juhász Péter támogatom. Ahogy tette azt például Kovács Gergelyel szemben is, más kérdés, ugye Magyar Péter 12. kerület és nem belvárosi lakos.
Jó, de akkor forduljunk rá Magyar Péter taglalására is, mert valóban egy meghatározó jelenség a jelenlegi belpolitikának. Ugye ő nyilván az EP választáson jut majd nagyobb szerephez, de részben utaltál, hogy miként alakíthatja az ő megjelenése az önkormányzati választást, ha elkezd beállni várhatóan elsősorban független, vagy nem tudom, ex-fideszes jelöltek mögé. Ugye azt már bejelentett, hogy nem támogatja Vitézi Dávidot. Felmerülhet ugyanakkor akár Juhász Péter neve, akire utaltál, akár Baranyi Krisztina neve, de akár még egy kicsit így a politikai science fiction irányába elevezve Botka László is Szegeden. Szerinted volna-e politikai racionalitás Magyar Péter részéről ilyen jelöltek mögé beállni és őket támogatni?
Hát gyorsan reagálni. Én a Botkát azért tartom kevésbé valószínűleg, mert ő szerintem a Magyar Péter nélkül is vígan meg fogja nyerni ezt a választást, tehát, és azért van benne ugyanakkor rizikó a Magyar Péter részéről. És akkor rögtön meg is fordítanám, de fogok válaszolni a kérdésre, hogy szerintem nagyon, nagyon óvatosnak kell lennie, mert az sem mindegy, hogy kire teszi rá úgymond a ilyen Midas királyként a kezét, aki aztán ugye aranyjá változik, mert könnyebb beleszaladhat ilyenbe, hogy mondjuk egy olyan figurát válasz ki, aki papíron független, de mondjuk valamilyen, nem tudom, korrupciós cselekmény kötődik a nevéhez, vagy később belefut valamilyen botrányba, és akkor nyilván az ő renomján is súlyos sebeket ejthet, szóval én azért a helyében nagyon-nagyon körültekintő lennék. Van egy ilyen jelenség, igen, hogy az ő, amit mondtam, hogy süllyedő titanik emberek mennek a mentőcsónakban, nyilván a Magyar Péteré tűnik most a legnagyobb mentőcsónaknak, csak ugye ennek nincsen önkormányzati lába. Bármennyire lehet egy csónaknak lába. Szóval nincs meg az önkormányzati választásokon nyújtható alternatíva a Magyar Péter részéről. És valóban az egy alternatíva kínálkozik, hogy akkor ő úgymond endorszál ilyen különböző jelölteket, és valószínűleg ők főleg a fővárosban és nagyobb városokban ebből tudnának is szerintem profitálni. Én ilyenekben is gondolkodtam, mint akár a, most nem akarok persze ilyen önjelölt tanácsadó lenni, de akár a győri Pintér Bence például, aki most rendesen küzd azzal a, ugyanez a nem tudom, korrupció ellenes küzdelemből építi fel magát, ugye harcol a DK-val, a korábbi jelölttel, tehát például az ő úgymond ilyen endorszálás, nem tudom, most szebb szót, vagy támogatása, szerintem egy nyerő húzás lenne a részéről. Nem tudom, hogy tömegével meg fogja ezt tenni. Mondom, én inkább óvatosabb lennék, és visszalépnék azért egyet, mert ebben nagyon sok rizikót látok.
És mondjuk azoknál a városoknál, ahol alapvetően vagy azt lehet látni, hogy megrodgyant fizetes vezetés van, vagy széteső ellenzéki világ, ott szerinted megjelenhette Magyar Péter, érdemes volna-e megjelennie, politikailag van-e mit keresnie azokon a helyeken, ahol ilyen viszonyok vannak, és mondjuk ő így kvázi egy harmadik utas ajánlatként dominálhatja a szintet és bebuszhatja ezeket a városokat. Gondolok itt akár Egerre, gondolok itt akár Miskolcra, bizonyos értelemben gondolhatok akár Debrecenre, de vannak még más települések is.
Ugye attól függ, mi a célja. Tehát, hogy akar tényleg hálózatot építeni, meg szervezetet, akkor szerintem akkor ez egy fontos lépés lehet, hogy még most tesz egy olyan gesztust, amivel maga mellé állíthat mondjuk fontos, karakteres, olyan embereket, akik valami személyes konfliktus miatt mondjuk kihátrált a korábbi pártszerkezet vagy szervezet. kicsit, tehát többszörösen összetett nyilván az EGRI és a Miskolci, az EGRI aztán tényleg, tehát ott aztán van 3-4 ex-fideszes, meg nem tudom, 3 ellenzéki, meg még kutyapártos jelölt is, de elképzelhető, ráadásul a pártja, hogy EGER van bejegyezve, ezt ne is felejtsük el, tehát hogy elképzelhető, hogy fog ilyen lépéseket tenni, de még egyszer mondom, én nagyon óvatosan járnék el a helyébe, és valószínűleg inkább a kevesebb, néha több elvén haladva azt mondanám, hogy kiválasztanám azt a 10-15 szereplőt, akivel még együtt tudok működni, és később mondjuk a későbbi mozgalmomnak lehetnek ők a fontos szereplői.
Mit gondolsz a most mobilizálódott kormányellenes szavazóknak? Tehát nagyon nehéz igazából arról bármit is megállapítani, de mégis szerinted most mik a legfontosabb dinamikák, amiket érdemes lenne megemlítenünk a nézőknek? Hogyan lehet az ő választói preferenciáikat leírni?
Ha most visszatérünk az EP választásra, hogy egy tisztán listás választás, és ugye mindenfajta alternatívák léteznek, akkor azt tudom mondani, hogy persze most viszonylag sok alternatívájuk van, amit azért nem annyira szoktak meg az elmúlt választások során. A kutyapárt, tehát akár is nézzük, azért valamilyen szempontból ők a szerintem nem is, mégiscsak a baloldali, városi baloldali progressziónak egyfajta ilyen terméke, nyilván nagyon vegyes tagsággal és vegyes szavazóbázissal. Azért a Magyar Péternek a feltűnése, az egész karakterisztikája, most pont az adás előtt egy 5 percet tudtam nézni a live-ját, ahogy éppen azt hiszem Gyulán az első vidéki fórumját elkezdte egy ilyen teherautó platójára felelni, és tényleg az egész keretezése, a magyar zászlók elmondta, hogy neki, nem tudom melyik őse itt volt, korábban református tiszteletes a megyében. Tehát az egésznek a keretezése sokkal inkább egy ilyen polgári konzervatív, ilyen jobboldalisabb valaminek tűnik. Tehát én azt gondolom, hogy azért most mindenki megtalálja a számítását, akár ideológiai síkon, akár más szemben. Vagy te is mondtad, hogy ott van a Kovács Gergely tényleg egy pólóban, egy ilyen teljesen outsiderként mutatja magát, miközben nyilván a Magyar Péternek, nyilván aki mindig nagyon szépen ilyen öltöny, egy igazi politikus megjelenését kelti, tehát ő alapvetően egy teljesen másfajta attitűdöt képvisel. És szerintem azért nyilván a Magyar Péter az egy nagyon komoly szeretet le fog tudni harapni a kutyapártnak mondjuk a 2 hónappal ezelőtti szavazóbázisából is, de azért azt gondolom, hogy egyik párt sem nagyon dőlhet hátra ebben a kérdésben.
László Robertnek, a Political Capital választási szakértőjének volt egy érdekes felvetés a 24.hu-n, és érdekelne, hogy te erről mit gondolsz. Ugye azt amellett érvelt, hogy neki csak most lát össze az a kép, hogy miért volt szükség a választási eljárásrendről szóló törvénynek arra módosítására, ami ugye a fővárosi listák esetében, közös listaállítás esetén 5%-on tartotta a bejutási küszöböt, tehát nem úgy, hogy egyébként az eredeti javaslat szólt, hogy 2 jelölőszervezet esetében 10%, 3 jelölőszervezet esetében 15%, és tovább, hanem egységesen 5% akár egy jelölőszervezet, akár több jelölőszervezet indítja azt az adott listát, és ő amellett érvelt, hogy ez igazából azt jelzi a számára, hogy Vitézi Dávid gyakorlatilag a Fidesz jelöltje lenne, mert hogy ezzel gyakorlatilag kizárólag az LMP-nek, illetve a Vitézi Dávidot jelölő civil szervezetnek kedvezett a Fidesz. Van ez az érvelés, és akkor valószínűleg cáfolható részben azzal, hogy gondolom a Fidesznek érdekében áll, hogy minél többen induljanak rá a választásokra, tehát hogyha adott esetben kisebb jelölőszervezetek egysége föláll, 2-3 szervezet is összefog, miért ne juthassanak be, hogyha egy 5%-ot össze tudnak kaparni a választáson, és azzal adott esetben tudnak már néhány képviselői helyet elszipkázni, és minél jobban töredezetté tenni a fővárosi közgyűlést. Szóval engem az érdekelne, hogy te mit gondolsz László Robert fölvetéséről?
Az érdekes, mert amikor ezt a törvény megszületett, én nagyon sajátos módon, ugye a Mi Hazánk kezdeményezésére, de a Fidesz módosítójával, amit a Mi Hazánk aztán később, jól tudom, nem szavazott meg, tehát volt egy ilyen kis latin színház az egészben. Akkor én, hogy beszéltem a Robival erről privátban, hogy te mit gondolsz, hogy ez vagy a milyen indítatásból született, és nem igazán tudtunk plauzibilis magyarázattal szolgálni akkor még erre a kérdésre. És valóban, ami olvastam a cikkét, és nekem is az volt egy ilyen aha élményem ezzel kapcsolatosan, hogy nem tudok egyszer másra gondolni, mint hogy akkor erre ment ki a figura. Nyilván a Fidesznek nem tudom, miért lett volna érdeke az, hogy többes indulás esetén is az 5%-os bejutási küszöböt tartsa a fővárosi közgyűlésben, mint sem, hogy a Vitézi Dávidot támogassa. Ugyanakkor van egy, megmondom őszintén, ez bennem sem egy teljesen kiforrott, vagy eltűntött kérdés, ugyanakkor azért bennem meg és ezt is szeretném elmondani, hogy ezért motivál, vagy dolgozik egy olyan gondolat is, hogy tehát bárki kidugta a fejét eddig Magyarországon, és politikai ambíciókkal állt elő, mondjuk a akár ellenzéki oldalon, vagy akár bármilyen fajta kívói szerepben, mint most a Vitézi Dávid, ha nem volt rajta az ellenzéki nyilvánosságnak, vagy a szakértőknek így a pecsétje, akkor egyből le volt ugye Fidesz Bérenchez, és szerintem ez egy nem túl előremutató, és valami szempontból ez is nagyon káros berögzültség. És ugyanakkor nem tudom azt, hogy ugyanakkor meg, hát, amit mondtunk, hogy a László Róbertnek teljesen igazán abban, hogy egész egyszerűen nincs más magyarázat arra, hogy a Fidesznek miért volt érdeke az, hogy...
De az miért nem kielégítő magyarázat, hogy a Fidesznek igenis érdekel, hogy ha adott esetben nem tudja már elhozni a főpolgármesteri széket, legalább egy nagyon töredezett közgyűlést hagyjon ott Karácsony Gergelynek, ami még jobban megnehezíti az ő bármilyen típusú politikai akaratának az érvényesítését.
Ez is lehetséges, de én azt is gondolom, hogy lehet, hogy látták azt, hogy a Vitézinek az indulása egy elkerülhetetlen folyamat, mert szerintem alapvetően önálló aktor, bárki bármit is mond. Látták azt, hogy ez egyszer meg fog történni, akkor hozzuk ki belőle a maximumot. És szerintem nagyjából ez volt akkor a megfontolás mögötte, hogy az megint egy jó kérdés, persze ebben is van vita a szakértők között, hogy vajon ennek a három embernek a neve, a Szent Királyi Vitéz és Karácsony, ott lesz-e vajon a szavazólapon majd június 9-én, mert én azért erről sem vagyok meggyőződve. Minden esetre én azt gondolom, hogy elkerülhetetlen volt a Vitéz indulása, szerintem nem a Fidesz küldte ebben az értelemben, viszont ha látták, hogy ő jön, akkor teremtsenek egy olyan keretrendszert neki, ami a Fidesz számára a legkedvezőbb.
Jó, menjünk rá néhány vidéki, Budapesten kívüli nagyvárosra is, ahol szintén érdekesen alakulnak az erőviszonyok. Kezdjük akkor Győrrel. Ugye ott a regnáló fideszes Dézsi Csaba András mellett civil színben ismét elindul polgármesteri posztért a szexbotrányába belebukott Borkai Zsolt, továbbá a Momentum, illetve az LMP által támogatott Pintér Bence, illetve a DK-s Glázer tíme. Itt azt javasoltad, hogy szintén mutassunk egy ábrát, amivel készültél, ez a 2019-es választásról szól, ami Borkai, illetve az összeellenzéki Glázer tíme között dőlt el. Kérlek szépen, hogy mondd el, hogy miért érdekes ez az ábra, és mivel az a probléma, hogy én is nagyon nehezen látom ebből a távolságból, és valószínűleg nagyon sokan pedig hallgatnak minket podcastként, ezért kérlek, hogy a lehető legrészletgazdagabban mondd el, hogy pontosan mit is láthatunk.
Jó, Győrben, jól emlékszem, van körülbelül 96 vagy 97 szavazókör, gyakorlatilag a szavazókör szinten tettem térképre az, hogy Glázer tíme, avagy a regnáló polgármester, ugye Borkai Zsolt nyerte a választást 19. októberében. Ugye nagyon kicsi volt a különbség a két jelölt között, jól emlékszem, ilyen pár száz, vagy akár tehát 200 alatti különbsége nyert végül ugye Borkai. Ugye ez felveti azt a kérdést akkor a DK részéről, hogy megírja azt a jelöltet elindítani újra, akit már a Borkai egyszer a lényegében a szexbotrány kerülés közepén is már meg tudott ugye verni. Ugye a térkép azért érdekes, hogy nagyon szépen kirajzolnak azok a folyamatok, hogy ugye a Győrnek a külvárosi, kázi ilyen falusiasabb része, mint például Ménfőcsanak vagy Gyirmót, ugye ezek a délnyugati részét, tehát a térképnek a bal alsó részén láthatóak. Ugye ott a Borkai nagyon magabiztosan tudta verni a DK-t, még a halálos sebb megléte mellett is, ugye, ahogy ő fogalmazott nálatok. Ugye ezzel szemben a lakótelepi részeket elég jól tudta hozni a DK-nak a jelöltje. Ugye itt az lesz a nagy kérdés, hogy most ugye milyen taktikai megfontolásra fogják ugye vezetni a választókat. Mert hogy ugye például a Pintér Bence ő nagyon aktív ugye ebbe a Marcalváros nevű városrészben, ami egy ilyen panel lakótelep lényegében, tehát elképzelhető, hogy ott simán akár az összes többi jelöltet meg fogja tudni verni, de hát ugye itt az a nagy kérdés, hogy hogyan fognak más választók ugye taktikázni. Az látszik, hogy a Borkai mellett akkor is ott volt egy nagyon komoly ilyen konzervatív vagy jobboldali választói töm, ugye ezért hoztam ide a Győrhöz tartozó ámbár falusias városrészeket, amikor ugye ez volt a helyzet. Ugye Dézsi Csaba helyzete is érdekes, mert most azt nem tudom így pontosan megmutatni, de ugye ő is ugye tudni, hogy egyéniben is el szokott indulni, és nagyon nagy többséggel szokta nyerni a választókerületét. Na most nagy kérdés, hogy például el fog indulni újra egyéniben, úgy is, hogy regnáló polgármester. Nagy kérdés, hogy az ő választói, akik például ők is nagy arányban támogatták Borkai Zsoltot 2019. októberében, ők hogyan fognak szavazni? Tehát hogyan fognak szavazni egyéniben is, mint polgármester? Tehát egy többszörösen összetett képlet, szerintem nem egy lefutott meccs. Más kérdés, hogy persze ki az a két szereplő, aki közt ez a meccs majd eldőlt, mert elég úgy néz ki, hogy a két korábbi, vagy hát a jelenlegi és a korábbi győri polgármester az, aki most leginkább esélyes erre a posztra.
Jó, menjünk tovább akkor Eger irányába, ahol gyakorlatilag totális a káosz a jobb oldalon, a bal oldal pedig gyakorlatilag kiürült. Sorolom végig, hogy ugye a Fidesz az agrármérnök Wagner Ákost indítsa a polgármesteri posztért, de civilként elindul a Fidesz egykori frakcióvezetője Orján Sándor is, de nemrég bejelentkezett egy szintén volt fideszes jelölt, Orosz Lászlóné Ibolya. Emellett ilyen maradna polgármester a jelenleg regnáló Mirkóczki Ádám, aki 2019-ben összeellenzéki támogatással nyert jobbikosként, de ma már független, illetve a Momentum és a DK jelöltje visszalépett, egyelőre nincs utód, akiről tudnánk, van viszont jelöltje úgy a kutyapártnak, mint a Mi Hazánknak is. Szóval mi fog ebből kisülni?
Az önmagában egy szép teljesítmény, valaki fel tudja sorolni ezeket a neveket, mert tényleg megjegyezni is valahol embert próbáló. Ugye széthullott, azon kevés városok közé tartozik Eger, ahol széthullott az ellenzéki összefogás, de a Fidesz is. Ez igazából a kelet-magyarországi Győr, ha úgy tetszik. És láss, az Orján Sándor, ha jól tudom, ő még a Fideszből kizárt emberekkel is összeveszett, tehát azért van igazából két ex-fideszes jelölt az új fideszes jelölt mellett. Azért én itt is azt feltételezem, hogy ennyi név talán nem lesz a szavazólapon. Itt inkább személyes dolgok vannak, és valahol ez tényleg az önkormányzati választásoknak a szépsége. Hogy főleg a hosszú időből, ha egyszerűen visszanézünk erre a választásra, nem fogjuk érteni, hogy miért alakultak így ezek a számok és ezek a jelöltek. Nagyon-nagyon sokszor helyi szinten, akár egy megyőjogú városban is, olyan személyes, sokszor tényleg ilyen pitiáner konfliktusok mentén strukturálódik a pártpolitika, hogy ezt nagyon nehéz országos politikai dolgokból levezetni. Ugye nagyon kíváncsi leszek arra, hogy mondom még egyszer, kik lesznek pontosan rajta ugye a szavazólapon. Azért Eger korábban egy erős baloldali város volt, majd ugye a Fidesz ugye nyilván 2010-ben átvette, és tudni kell, hogy 19-ben ugye nyert a Mirkóczi 18-as választáson országgyűlésén, hogy Egerben, magában a városban a Mirkóczi jobban szerepelt, mint Nyitrai Zsolt, mint volt még akkor még a jelölt. És emiatt a Nyitrainak kicsit a pozíciója valamelyest így hát el is kopott, és állítólag a Nyitrai Zsolt és a jelenlegi képviselő Pajtó Gábor közötti konfliktusnak is egy kvázi kivetülése az, hogy ennyi sok fideszes jelölt van jelenleg ebben a városban.
Menjünk tovább Miskolc irányába, ott teljesen fölborulni látszanak szintén az erőviszonyok, miután Veres Pál a 2019-ben a posztot elnyerő polgármester bejelentette, hogy nem indul újra a választáson. Ugye 2019-ben Veres igazából azért nyerhetett, mert sokkal népszerűbb volt, mint az őt jelölő ellenzéki pártok együtt. Több mint 6000-rel több szavazatot kapott, mint a különböző képviselőjelöltek, akik egyéni színekben indultak. Ugye a DK eleve nem Verest akarta támogatni, hanem az LMP-vel együtt Hegedűs Andreát, a DK országgyűlési képviselőjét. Hegedűs viszont később bejelentette, hogy nem ő, hanem Barkai László gyerekorvos lesz a DK, az LMP, az MSZP és a Párbeszéd polgármester jelöltje. Rajta kívül van még jelöltje a Néppártyának, és indult civil jelölt is az 5 éve Veres Pált jelölő városi civil szervezet színében. A kormány oldal nemrég alapított helyi rádiós egyesület égisze alatt indít jelöltet, ő Tóth Szántai József, tehát ők szánják a miskolci polgármesteri székbe. A kérdés itt szól hozzád, visszaveszi-e szerinted Miskolcot a Fidesz, vagy sem?
Hát a Fidesz úgy veheti vissza Miskolcot, hogy fel se akart menni erre a meccsre, a Pástra szerintem. Tehát, hogy gyakorlatilag az látszik, hogy a Fidesz országosan azokban a nagyvárosokban, ahol nagyon erős ellenzéki többség volt, Pécs, Szeged, Miskolc, ugyanazt a receptet követte, elővett egy helyi, ugye azt hiszem Szegeden tévés, Miskolcon rádiós arcot, Pécsen is hasonló figura, ami még egy fizimiskára is egészen hasonlítanak ezek a jelöltek. És ezt a receptet követték, csináltak egy civil szervezetet, hát a Tóth Szántai volt olyan, ugye mindig a Telexen csinálják ezeket a live bajnokságokat, volt, hogy országos 10-be bekerült, annyi pénzt elköltött a Facebook hirdetésre. Hát lehetett tudni, hogy nem egy igazi civil jelölt ebből a szempontból, van mögötte bőven így kakaó, úgymond. Ugye érdekes, mert ugye 19-ben úgy nyert Veres Pál, hogy lényegében, hát szerintem alig volt olyan szavazókör, ahol az akkori ekte fideszes jelölt, hogy Alakszai Zoltán ugye meg tudta volna verni Verest. Egyetlen egy olyan szavazókör volt, ahol jelentősen meg tudta venni Verest, ugye ez a 118-as, ez a Jukóvölgy nevű miskolci, egykori bányás, most már egy ilyen romaszegregátumként funkcionáló, egy ilyen zártkertes külvárosi rész. Ugye ezt leszámítva mindenhol nagy többséggel nyert ugye Veres Pál. Ami sokkal fontosabb, amit te is mondtál, hogy ő nem csak, hogy a Fideszt verte meg, hanem gyakorlatilag a saját jelöltjeit is szavazatszámmal. Alig volt olyan körzet, ahol a helyi jelölt többet kapott volna, mint Veres Pál. Éppen ezért az ő kiválása az egy elképesztően érzékeny veszteség az ellenzék számára, és az valahol egy óriási egy negatív teljesítmény lesz a ottani városvezetés részéről, hogyha egy 5 évvel ezelőtti, azt hiszem, plusz 16% pontos előnyből, és úgy, hogy a 19 körzetből azt hiszem 15-öt megnyertek, ha innen el tudják bukni ezt a várost, akkor azt tényleg csak így innen tudok meg gratulálni, de van rá esély. Tehát éppen azért, mert a Fidesz látszik, hogy rengeteg új arcot elővett a városban. Engem meg is lepett, hogy nagyon sok olyan inkumbens előtt, tehát azt a párat, aki nyert őket, és amúgy levették a pástról, és sokkal fiatalabbakkal vágnak neki a mostani megmérettetésnek. Tehát itt nagy kérdés, hogy mi lesz. Hát igen, első, hogy a Jakab Péter, ő elővette azt a Lehúcki Lászlót, aki a Miskolci speciális mentőknek a vezetője, tehát bármilyen földrengés volt a világon, ő mindig ott volt, ez egész város ismeri, tehát hogy nagyon, nagyon ismert, nagyon ismert jelölt. Ugye a Mi Hazánknak nem tudom még, hogy a Pakusz az oltán el fog-e indulni. Van olyan információ, ami most valami egészségügyi problémákkal küzd, tehát elképzelhető, hogy ő végül nem lesz ott a szavazólappon, tehát nem lesz Mi Hazánkos jelölt, miközben a városban ők nagyon erősek, de a mai jelenlegi tudásom szerint kettő baloldali, vagy két olyan jelöltje lesz a városvezetés, akik jelenleg is valamilyen szinten kötődnek a város irányításához.
És akkor az záráshoz közeledve térjünk vissza Budapestre, és három kerület kapcsán szeretnének még kérdezni az erőviszonyok alakulásáról. Kezdjük Csepellel. 2019-ben fideszes jelöltként ritka fővárosi győzelmet arató Borbély Lénárd időközben összeveszett a Fidesz helyi erős emberével, Németh Szilárddal, és ugye Borbély újraindul a polgármesteri posztért, de már civil jelöltként. Lesz fideszes jelölt is természetesen, őt Dudás Zoltánnak hívják, de kérdés, hogy Németh Szilárd népszerűtlenség és Borbély Lénárd indulása mennyire osztja meg a kormánypárti szavazókat, és tud ebből profitálni a közös baloldali liberális jelölt Tukán András, akit egyébként viszont nem támogat a Jobbik, illetve az LMP. Mit gondolsz erről a térképről?
Ugye Csepel egy érdekes hely, és egy fontos szimbolikus hely a Fidesz szempontjából, nem tudom, ki emlékszik még rá, a 2008-as szociális népszavazásnak a záró eseménye Csepelen volt, úgy nem véletlenül, mint ahogyan aztán a 14-es kampányban is ugye Németh Szilárd, meg a rezsicsökkentés kapcsán nagyon fontos ilyen szimbolikus helyé vált. Ehhez képest, ha jól emlékszem, Németh Szilárd szerintem soha nem nyert választást. Most nem tudom, 2010-ben ott pontosan kiindult, de 14-ben egészen biztosan bukott, és a rákövetkező két választáson is veszített. Éppen ezért nem gondolom azt, hogy az ő jóváhagyása, vagy atyai áldása egy jelölten, azt feltétlenül növeli az esélyeit ott a helyben induló fideszesnek. A Borbély Lénárd viszont vele ellentétben egy elképesztően népszerű politikus a pártnak. Ugye tipikusan az a meccs lesz itt, ami vidéken már sok helyen amúgy lezajlott korábban, hogy a Fideszből kifarolnak bizonyos politikusok, aztán pedig függetlenként pedig rommányerik magukat a Fidesszel szemben. Hát ez nagyon sok pásztón is, meg rengeteg helyen megtörtént kisebb városokban. Ez annak lesz most a próbatétele, hogy megnézzük ennek a budapesti mintaterületét igazából. Nem nagyon szeretnék tippelni, de én nehezen tartom azt elképzelhetőnek, hogy ebből ne a nevető harmadikként a Momentumos előtt jöjjön ki győztesen.
És akkor forduljunk rá Józsefvárosra, onnan is kezdtük egyébként az adásunkat. Ugye ott az MSZP-t kivéve a teljesen ellenzék felsorakozott Pikó András mögött. Van-e szerinted bármilyen érdemi esélye Sára Botonnak, aki sem 2019-ben, sem 2022-ben nem tudott helyben győzelmet aratni?
Szerintem ez valahol a Fidesznek a káder problémáira is utal, hogy újra Sára Botondot sikerült így elővenni. Én akkor ezt a cikket olvastam, hogy pár nap jelent meg a hír, hogy akkor újra ő fog indulni. Akkor egyből egy lába felvillant bele, amikor Török Gábor mondta, hogy hát sokkal magasabb szinteken is vannak káder problémái, vagy utánpótlás problémái a Fidesznek. Hát szerintem ez egy kristálytisztán az látszik ebből a fejleményből is. Ez nem növeli a Fidesz esélyeit, hogy egy olyan jelöltel vád neki, aki már kétszer is. Esélyt országgyűlésében nagyon jelentősen, szinte meglepően nagy arányban győzte őt le, ugye Jámbor András. Én egészen addig a pontig, amikor Sára Botton indulását be nem jelentették, én ezt egy ilyen kvázi ilyen billegő kerületnek könyveltem el, most inkább afelé billenek, hogy ez inkább növeli szerintem a Pikó Andrásnak az újraválasztási esélyeit.
És végül mi a tippet Zuglóban? Ugye itt nem lesz előválasztás, mert Horváth Csaba végül ezt nem vállalta, két másik jelölt pedig, aki a kihívóként jelentkeztek meg, ők megegyeztek egymással, így a Momentum és a Szikra mozgalom a Momentumos Rózsa Andrást indítják. Szerinted nyerhet-e itt a fideszes jelölt, aki ugye Borbé Ádám, ha az ellenzéki szavazatok megosztanak Horváth Csaba és Rózsa András között?
Hát, hogy úgy értem Csepel kapcsán nevető harmadikként a Momentumos nyeret, akkor azt lenne észszerű mondani Zugló kapcsán nevető harmadikként a Fidesz jelöltje nyerhet. Ugye a nagy kérdés, hogy Zuglóban hogyan fognak taktikázni a választók, mert azért az előválasztásra azt láttuk, amikor volt ez a hatházi Tóth Csaba mérkőzés, akkor ott ilyen elképesztő arányban tudott nyerni hatházi Ákos a zuglói választók, nagyon magas részvétel mellett. Hogyha ezt is valami hasonló kampányát tudja tenni az ellenzék Zuglóban, tehát kvázi a megtisztulás, vagy az új erő, vagy a... aminek most ugye van egy pillanata, azért az látszik országosan, akkor elképzelhető, hogy annyira rossz eredmény fog tudni elérni ott a jelenlegi polgármester, hogy akár úgy lehet polgármester váltás a kerületben, hogy megmarad a baloldali vezetése a városnak. De ugye ez egy elég komoly rizikó, és azon is múlik, hogy például amikor a Momentumos jelöltet mennyire fogja támogatni a kampányban, akár mondjuk Hatházi Ákos, akár más nagyon ismert jelölt.
Jó, hát akkor ez volt a körképünk most. Bódi Mátyás, nagyon szépen köszönöm, a rendelkezésünkre álltál. Nézőknek mondanám, hogy olvassátok a Választási Földrajzot úgy a Facebookon, mint a Telex oldalán. Várjuk majd még vissza a kampány során. Köszönöm szépen még egyszer, a rendelkezésünkre álltál. Szervusz!
Szervusztok, én köszönöm.
Ti pedig nem menjetek sehova, mert azonnal érkezik ide a stúdiónkba Kunhalmi Ágnes, akit arról fog alapvetően kérdezni, hogy az MSZP stratégiai választási együttműködés kötött a DK-val, illetve a Párbeszéddel, és hogy ezek alapján milyen esélyeket látnak maguk előtt úgy a június 9-i választás, mint 2026 vonatkozásában. Azonnal érkezik tehát ide Kunhalmi Ágnes, de előtte készültünk egy rövid bejátszóval.
A politika... Mondta ezt valaki, nem a politikusoké, és ezt nem szabad elfelejtenünk. És mi MSZP-sek soha, de soha nem felejtettük el. Ez vezérel ma 2024-ben a döntéseinket az önkormányzatokban, és ez vezérelt mindig bennünket akkor, amikor ajánlatot tettünk Magyarországnak.
Közös európai parlamenti és fővárosi listát állít a Demokratikus Koalíció, az MSZP és a Párbeszéd. A három párt hosszabb távú stratégiai együttműködésben baloldali szociáldemokrata zöld választ adna a szerintük jelenleg fennálló belpolitikai krízisre. A lista első négy helyét a DK kapta. Az ötödik mandátum az MSZP stüttőkatái lehet, a hatodik a DK-é, és a hetedik helyen szerepel majd a Párbeszéd jelöltje.
És folytatjuk is innen a stúdióban, itt ül már velem Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke. Szervusz, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Én köszönöm a meghívást.
Alapvetően van egy ilyen józsefvárosi tematikája ma is ti adásunknak, úgyhogy ezzel kell kezdenem. Ki az MSZP polgármester jelöltje Józsefvárosban?
Na, először is azzal kell kezdenem, hogy mi azt mondtuk kezdettől fogva, hogy az inkumbens, tehát a regnáló, a 19-ben nyertes jelölteket mi támogatjuk. Ők bizonyítottak.
Akkor Pikó András?
Hát Pikó András lett volna a jelöltünk, de Pikó András egy olyan lehetetlen helyzetbe hozta, és higgyék el nekem a kedves nézők, akiket most minket figyelnek, hogy több száz polgármesterre sikerült megegyezni az MSZP-nek körzetekben, de Pikó úr kijelentette, hogy a három egyéni és egy önkormányzati képviselőnkből kizárólag egy maradhat. Majd ő eldönti, hogy az melyik, és hogyha az meg tudja nyerni, akkor lesz MSZP-s benne a testületben, ha nem, akkor nem. Én nem vonhatok vissza három egyéniben győztes jelöltet hirtelen, akik 19-ben nyertek. Ezért mondtam azt, ami a sajtóban is megjelent, hogy a 8. kerületben győztes csapaton nem lenne szabad változtatni. Úgyhogy most még van pár nap, remélem, hogy rendeződnek a dolgok. Egyébként most szerte az országban a guzmis ügyek, ha szabad így mondani, ahol még ilyen bizonytalanságok vannak, meg csatatér körzetek. Nem sok van már belőle, mert javarészt kiegyenesedtek. Én abban bízom, hogy a 8. kerületben is ki fog egyenesedni.
Az világos, de szerda van, és szombat indul a jelöltállítás, tehát nem tudom megmondani most szerda este azt, hogy ki az MSZP-nek és ilyen értelemben a DK-MSZP párbeszédszövetségnek a jelöltje Józsefvárosban?
Azért nem akarom megmondani, mert ha ez ma este kiegyenesedik, vagy holnap reggel, akkor én nem szeretném azt, hogy ez most változzon. Tehát én azt szeretném, hogy a következő napokban még jó pár helyen rendeződjenek a dolgok.
Véletlenül sem akarok Pikó Andrásnak a védőügyvédje lenni, majd ha ő lesz itt, akkor őt is fogom tudni erről kérdezni, hogy miért állt elő az a helyzet, hogy változott a győztes csapaton, de most te ülsz itt, téged tudlak kérdezni. Hogyha Pikó Andrásnak ez a feltétele, miért ne tehetné meg azt szabadon, hogy így dönt? Miért kérdés az egyáltalában, hogy ő újrázzon a polgármesteri székért?
Én szerintem nem kérdés, hát ha újrázni szeretne, akkor újrázhat. Itt az a kérdés,
hogy... Számotokra miért kérdés?
Mert nem tudott meg, ha ő megkérdőjelezi az MSZP-nek az egyéniben nyert önkormányzati képviselőit, akkor nyilvánvalóan mi nálunk is kinyílik az, hogy akkor az egyéniben nyert polgármestert megkérdőjelezzük.
Tehát ha ebben nem változtat Pikó András, akkor lesz saját jelöltje az MSZP-nek?
Én kompromisszumkész voltam, én írtam a levelet Pikó úrnak, tehát én abban is az MSZP és az MSZP helyi szervezete, hogyha nem tudunk ugyanannyi jelöltet állítani, akkor legyen kevesebb, de most azt látom, hogy Pikó úr kizárólag azt mondja, hogy egy, ilyen nincs. Nem,
Ez kérdekel engem, mert az eljárás rendrész egyáltalán nem érdekli, és a választókat és a nézőket is szerintem alapvetően az érdekli, hogy ha nem sikerül megállapodnotok Pikó Andrással, lesz akkor saját jelöltje az MSZP-nek polgármesteri székért Józsefvárosban?
Meglátjuk, de fel fog állni a körzetekben akkor az MSZP, de még ott is lehetnek visszalépések. Tehát én azt szeretném pártelnökként, hogy Pikó úr és az a csapat, akivel elindul, az MSZP csapatával meg tudjon állapodni. Én nekem ez lenne a legfőbb vágyam.
Én egy egyenes választ szeretnék kérni, mert 3 nap van a jelölt állításig. Ha nem sikerül megállapodni Pikó Andrással, lesz saját polgármesteri jelöltje az MSZP-nek, a Párbeszédnek és a DK-nak Józsefvárosban?
Erről még nem döntöttünk. Tehát, hogy most vannak azok az órák minden pártnál, az egész ellenzéknél, ahol tulajdonképpen most simulnak ki az utolsó megállapodások és megegyezések.
Az világos, de mit mondanál a baloldali szavazóknak? Miért érdeke ennek a pártszövetségnek, hogy a Fidesz nyerjen Józsefvárosban? Mert nyilvánvalóan, hogyha adott esetben nem sikerül megállapodni, és fölálltok ti is a pástra, abban nagyon könnyen egyébként sárabotod lehet az egyedüli haszonélvező, aki nevető harmadikként visszaveszi a fizetőt.
Semmilyen módon nem érdekünk, de ezt Pikó úr ugyanúgy tudja, mint ahogy én is. És ő egy felelős polgármester, és a polgármesternek egy képviselőtestületet össze kell tartania ahhoz, hogy egyébként érdemben tudjon a Fidesszel szemben elindulni.
Jó. Ugye megszületett a DK-MSZP és Párbeszéd stratégiai együttműködés, ahogy erről már a bevezetőben is utaltam, amiben nem csak a közös európai parlamenti indulás mellett döntöttetek és határoztátok ezt el, hanem a fővárosi lista mellett is elköteleződtetek, illetve azt is kimondtátok, hogy 2026-ban ezzel a formációval fogtok nekivágni a választásoknak, és így akarjátok kihívni Orbán Viktor rendszerét közös miniszterelnök jelölttel. Eddig stimmt?
Annyiban pontosítanék, majdnem stimmt, hogy egyébként 2026-ra nyitott ez a koalíció. Tehát mi nagyon szeretnénk, hogy ne csak a baloldaliak legyenek és a zöldek ebben a történetben, ahogy eredetileg is az MSZP mondta, hogy tulajdonképpen úgy lehetne a Fidesszel szemben érdemben felmenni a versenypályára, hogyha egy nagyon széles együttműködés van. Most ebben az együttműködésben a baloldaliak teljes mértékben összeálltak, tehát nincs más baloldali alakulat az országban.
El tudod mondani, és ki tudod jelenteni, hogy ez az együttállás legalábbis 2026-ig intakt tud maradni most.
Természetesen
ez a szándékotok.
Ja, de nagyon is, és én nagyon sokszor elmondtam, én már a magyar közéletben szinte egy gúnynevet kaptam az Összefogás Ági néven, hogy csak ez az alap feltétele annak, hogy egyáltalán egy nagyon erős, szinte-szinte megmondhatatlan Fidesz tömbbel szemben felérjük, és végre nem fogunk szétrebbenni 24 után, hanem hogy együtt építkezünk, mert egy dolgot még nem próbált ki a magyar ellenzék 2010 óta, hogy ne csak egy-egy országgyűlési választásra álljunk össze, így vagy úgy, hanem két választás közötti választáson is együtt induljon az ellenzék, vagyis két választás között is ebben az autoriter szélsőjobboldali rendszerben együtt építkezzünk.
Ez valóban így van, gyakorlatilag nincs veled olyan interjú az elmúlt hetekben, hónapokban, azt nem mondtad volna el.
Az elmúlt 10 évben is lassan.
Valóban szerintem ebben a stúdióban is többször is elmondtad, és ugye igazából egészen mostanáig nem jött létre ez az együttállás. Ki lehet akkor jelenteni ebből a szempontból, hogy ha Magyar Péter más nem is ért már el, azt mindenképpen elérte, hogy egységesült a baloldal, mert megérezte azt a veszélyt, amit az ő megjelenése jelentett, akár a ti szavazóbázisotokra is?
egyszerre ért össze a kettő. Én azt gondolom, hogy nem
Magyar ezt... Péter megjelenése nélkül szerinted a DK valaha közösködött volna veletek ilyen formában?
Én azt hiszem, hogy igen. A Demokratikus Koalíció szavazóinak több mint 80%-a szintén együttműködéspárti volt. És Európában is azt látjuk, hogy a Fidesz és a szélsőjobboldali szövetségesei erősödnek. Az Unióból is folyamatosan, a baloldali blokkból mindig mondták, hogy hogyan lehetne csökkenteni a Fidesz képviselőinek a számát, tehát az európai szocialisták és a magyar szocialisták is nagyon sokszor beszélgettünk arról, de főleg itthon beszélgettünk a Demokratikus Koalícióval, Karácsony Gergellyel és a Párbeszéd politikusaival is, hogy hogyan lehetne megoldani azt, hogy együttműködjünk. Valóban a DK messzebbről indult. Az MSZP ebben világos állásponton van. 2010 óta, amikor az MSZP több mint 25%-os párt volt, akkor is együttműködést akartunk, és akkor is ezt hirdettük. Tehát ebben nekünk nagyon következetes az álláspontunk, mert láttuk, hogy 2010 után milyen rendszer alakul ki, és azzal szemben milyen olyan előfeltételeket, politikai előfeltételeket kell megteremteni az ellenzéknek, amelyről az előbb beszéltem, hogy érdemben felmenjünk a versenypályára. És örülök annak, hogy ebben részt vehettem, örülök annak, hogy megváltoztatták a szövetségeseink a gondolkodásukat, és megváltoztatták a döntésüket is. A politikában a korrekció az sokszor egy nagyon fontos erény.
Igen, csak valószínűleg nem mindegy annak az időzítése sem. Tehát ugye ti legutoljára 2014-ben az akkori EP választáson indultatok önállóan MSZP-ként, azóta mindig valamilyen pártszövetség részeként lehetett az MSZP-re voksolni, és igazából, ahogy mondtad, 2026-ban is hasonló helyzet fog majd előállni. Mi akadálya annak, hogy ez az együttállás, ez ne csak egy választói koalíció legyen, egy választási koalíció legyen, hanem valamilyen módon szervezetileg is egységesüljetek. Tehát, hogy gyakorlatilag előállítsátok azt a helyzetet, ahogyan a 2010-es választáson nekivágtatok a választók meggyőzésén.
De most a baloldalról beszélsz, akkor hát tulajdonképpen.
Gyakorlatilag van egy széteső baloldal 2010 óta, ami próbálkozik ugye DK-ban, MSZP-ben, adott esetben LMP-ben, adott esetben Párbeszédben, és a továbbiakról most nem is beszélek, valamilyen módon többséget építeni, vagy egyáltalában csak legalább a baloldaliakat egy karámba terelni, egy választói tömbbe terelni. Most úgy tűnik, hogy erre egy választói szövetség, vagy választási szövetség a megfelelő eszközötök, de te is magad korábban utaltál arra, itt is utaltál erre, hogy az enne az igazán kívánatos a Fidesz-szel szemben, hogy sokkal integráltabb együttműködés legyen, sokkal erősebb tömb legyen. Hogyan lesztek szervezetileg is integráltabbak?
Én azt hiszem, hogy kicsit messzebbről kell ránézni. Addig erre az egész történetre. Addig, amíg a jobb oldal egységesült Magyarországon az MDF szétesése után, MDF, KDNP, kisgazdák, miép, addig a hazai baloldal elaprózódott, széttöredezett, csak nagyon rusztikusan mondom és vázolom fel, az MSZP meg még ketté szakadt. És ez alakította ki a mostani helyzetet, hogy Orbán akár ellenzékben, akár kormányon egy nagyon erős jobboldali blokkot épített ki, ez volt az pártpolitikai stratégiája is. Most néztem vissza csak egy zárójel 2006-ban, amikor másodjára vesztett el a szocialistákkal szemben, velünk szemben a választást. Azt mondta, a választások éjszakáján meghallgattam a beszédét. Szeliden mondom, ha jól emlékszem, így fogalmazott, szeliden mondom, hogy mindenki megértse a jobb oldalon. Orbán Viktor, ha nem fogunk össze, ha nem leszünk egységesek, mi jobboldaliak, és nem csinálunk egy nagy tömböt, a szocialistákkal és az SZDSZ liberálisokkal szemben soha nem fogunk tudni versenyképesek lenni.
Hát Orbán két vesztes választás után képes volt ezt a tekintével intézni, ti pedig 2010 óta nem tudjátok ezt a helyzetet megoldani.
2010 óta az MSZP és a DK lényegében mindig összefogott. Ma az ellenzék nem csak baloldalból áll, ért szociáldemokratákból, szocialistákból, hanem van egy liberális része is, és vannak zöldek is.
Akik nem sorolódnak most ugye ez a kérdéshez, hogy arra ad nekünk választ, hogy mi az akadály annak, hogy ti egy párt legyetek azokkal a pártokkal, akikkel most választási szövetséget alkottak.
Én szerintem, ha megnézed az MSZP-t és az MSZP-nek a szerkezetét, mindig is a baloldal az többszínű. Nem többszínű, nem jól fogalmazok, hanem hogy...
Sok platformos volt mindig is.
Ez a lényeg. Platformok szövetsége, így is hívják az MSZP-t. A mai napig van benne szociáldemokrata platform, van benne szocialista platform. Tehát a baloldalnak sok árnyalata van, inkább az egész hardcore, nagyon kemény vonalas baloldali szocialistákig, egészen a szociálliberálisokig bezárólag, de egyben egyetértünk, és ezek az MSZP-ben, a DK-ban és a Párbeszédben, hogy önmagában a demokrácia és a piacgazdaság nem képes társadalmi tömegeket megemelni és magas életszínvonalon tartani. Kell egy okos, jótékony állami beavatkozás, a szolidaritás, az igazságosság, a társadalmi különbségek csökkentése jegyében.
Tehát, ez teljesen igaz. Igen. De ugye az MSZP-nek épp ez adta az erejét, amikor még egy igazán erős párt volt, egységes hogy nagyon volt. Sok platformot igen. Képes volt mégiscsak
egy helyen
együttesen
volt. Egy párt volt.
Tehát az, akkor hogy még inkább adja magát a kérdés. Mi az akadály annak, hogy egy párt legyetek?
Nem az a kérdés, hogy mi az akadálya, hanem hogy milyen folyamatokon mentünk keresztül. Egy folyamat volt az MSZP kettéválása, szétszakadása, és szerintem egy folyamat lesz egyébként a hazai baloldalnak az egyesítése.
Mikor Ágnes 14 éve tart az orbánizmus? Ugye 2000, bocsáss meg, nézzük akkor tényleg történeti perspektívát. 2011-ben szétváltok.
Igen.
A DK egy ideig próbálkozik a túléléssel, az MSZP-ről nem vesz tudomást, aztán egy ponton túl látható. Válik, hogy van egyfajta egymás utalság 2018-ban, közös indulások vannak és így tovább. Azóta gyakorlatilag tart egy olyan vetélkedés, amiben az a kérdés, hogy most akkor a DK fog inkorporálni az MSZP-t, az MSZP fog inkorporálni a DK-t. Eközben
stimmel eddig.
Elképesztő mennyiségű erőforrást égettetek el alapszervezetekben, pártagokban, egyéb humán erőforrásokban, baloldali szavazókban és így tovább.
Nincs vitánk.
És 2021-ben szerintem valószínűleg megalapozott az a baloldali várakozás, hogy mégis mikor lesz egységes ajánlat a baloldali szavazók felé, még mennyi választást kellene elveszteni ahhoz, hogy létrejön ez a típusú együttállás.
Most én nagyon sokat beszéltem erről, és stimmel, amit mondasz, én nagyon sokszor elmondtam, hogy elégettük az erőforrásaink jelentős részét, de attól, hogy egyébként most három baloldali, illetve a baloldali zöld párt fogott össze, az nem rombolta a bázist. Ma ez a három párt 1,5 millió szavazó bázist jelent.
Ágnes.
Igen.
Hogy mondjam, ült ebben a stúdióban a Demokratikus Koalíció pártjának az elnöke 2022 őszén, amikor 2023 tavaszára 1 milliós DK-tömböt vizionált. Nem jött létre. Most, hol van az a 1,5 millió szavazó?
Hát most mondom, most az MSZP-be, a DK-be és a Párbeszédbe, az AVEC kutatás márciusi adata szerint ez egy 25%-os blokk. Ez Európában az 5.-6. legerősebb baloldali, illetve, hogyha azt nézem, hogy önmagában baloldali vagy zöld párttal összefogott blokk. Tehát a máltai, a svédországi, a portugál, a spanyol, és már utána a magyar jön ezzel az együttműködéssel. Ha megnézzük a románokat, ők egy jobb-közép alakulattal számolják össze őket, azt nem tudom nézni. A szlovákoknál most a Smer föntebb csúszott 26%-ra, de őket az európai szocialisták fölfüggesztették, mert nem igazán értünk egyet egy csomó mindenben, amit csinálnak, és eltértek attól a baloldali politikától, csak a nevükben szólsz, de meg sokak szerint nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy van egy 1,5 milliós tábor.
De ugye Ágnes, most egy olyan kutatócégre hivatkozol, ami 2022-ben a választás előtt 2%-pontos különbséget mért az ellenzéki tömb és a Fidesz közé. 1 millió szavazót nem voltak képesek fölmérni, hogy hova fog majd gravitálni.
De hát júni 9-én meg fogjuk nézni, hogy hány mandátumunk lesz. Tehát, hogy mi mindenféleképpen szeret, az biztos, hogy ezt a tömböt akkor se lehet lenézni, lesöpörni senkinek, sem Magyar Péternek, sem melyik kutatónak. Ez egy együttműködés. Összetoltuk azt, amink van. Itt most minden baloldali együtt van is. Azt szeretnénk, hogy ezek szélesedjen, és majd azt gondolom 8 héttel a választások előtt, hogy ez a baloldali blokk, ez garanciája annak, hogy megvédjük Budapestet, hogy megőrizzük valahol, mert itt beszéltetek a vidéki városokról, budapesti körzetekről, a 19-ben elnyert szabad városokat és kerületeket, illetve valóban most már ez egy blokk arra, és szavazható blokk arra, hogy megpróbáljuk Orbán Viktornak az európai parlamenti mandátumainak a számát minél inkább lecsökkenteni.
Világos, tudsz arra vonatkozóan garanciát, vagy bármilyen ígéretet tenni, hogy mikorra lesz ez a választási koalíció érdemben egy integrált párt, ami innentől
miért
kezdve...
De mondok mást, a CDU-CSU Németországban folyamatos kötőjel van köztük. Az egyik egy regionális párt, a másik egy országos párt, és mégis együttműködnek mindig a németországi országos választásokon. Hogy mondjam, vagy lesz belőle, vagy nem lesz belőle. Nem ez a kérdés. Nem ez a kérdés, hanem az, hogy született egy egyesség, hogy az MSZP-nek, a DK-nak és a Párbeszédnek is egy nagyon széles társadalmi támogatottsága van így együtt, és én ezt az ezt az együttműködést meg fogom próbálni, hogy megpróbáltam összehozni, és sikerült mindenféleképpen vasmarokkal összetartani. Az egy másik kérdés, hogy ehhez szükség lenne a liberálisokra is, ahol van egy átrendeződés Magyar Péter miatt, azt majd meglátjuk, hogy kivel kell koalíciót kötni, de Magyar Péter úr is tudja, hogy legkésőbb 26-ban koalíciós kényszer lesz, még ha ezt tagadja. Magyar úr azt mondta legutóbb, valahol olvastam, amikor rám kérdeztek, hogy hát 30%-ot ő el fog érni, akkor már nincs koalíciós kényszer. Uh-huh. Hát a Fidesz most is 50% fölött volt az országgyűlési választáson. 14-ben körülbelül 44%-ot kapott, 18-ban 47-et azt hiszem. Hát 30%-kal hogy ne lenne koalíciós kényszer? Tehát a választójogi törvény, ezt ismerjük.
2026 az még nagyon messze van, most egyre 2021.
Nincs olyan messze, szerintem nincs 26-24.
De június 9-e közelebb van, és az lesz az igazi mércé annak, hogy mit tud a ti választói vagy választási szövetségetek. Ezt már harmadjára rontom el ebben a műsorban, elnézést érte. A kérdésem az, hogy ugye a listán, a közös listán, az EP listátokon 5. helyen kapott helyet Tüttő Kata az MSZP részéről, az első 4 helyen a DK jelöltjei vannak. Mit válasz a szavazók felé, ha nem sikerült Tüttő Katának kijutni az EP-be, mit fog az jelenteni az MSZP-re nézve?
Egyértelműen sikerülni fog. Most
értem, ha nem.
Mit meg lesz a következmény, és a pártom el fogja dönteni, hogy egyébként az elnöküknek, a társelnöküknek mi ebben a történetben.
Fel kéne ad a lemondásod?
Szerebe. Természetesen igen, hát ha egy vesztes választás van, ez a minimum. De én azt gondolom, hogy ez meg lesz, sőt, inkább 6 vagy 7 mandátumunk lesz.
És nagyon 6 vagy 7 mandátummal számoltok?
Igen. Igen. Így van. És kérem azt, hogy szavazzanak ránk, és nagyon sok olyan liberális szavazó van, akinek először megtetszett Magyar Péternek, és érdeklődve figyelted, amikor meghallja, hogy ő egy Orbán nélküli Fidesszel is összefogna, akkor bizony felteszi a kérdést, hogy neki ez már nem igazán tetszik. Amikor azt hallja, hogy a Magyar Péter úrnak az Európai Uniós politikája jobban tetszik, amit a Fidesz mond, nekünk nem csak a korrupcióval van bajunk egyébként, hogy egy Európai Uniós ügyészség jöjjön, hanem mi nem szeretnénk, hogy felbomoljon, és csak laza szövetség legyen az Unió, mert ha nem lesz politikai szövetség, akkor bizony kiszolgáltatottá válik Magyarország is, és az Unió is.
Teljesen világos, de lehet, hogy az ellenzéki szavazók egyszerűen csak fáradtak, és 14 év után azt gondolják, amit esetleg 88-ban gondolhatott a demokratikus ellenzék, hogy soha nem fognak össze Kádár János pártjával, 6 évvel később a választáson pedig Horgyula pártjával képesek voltak összeállni, és
Ez azért jó ez a példa, mert nagyon rímel arra, hogy 2010 óta nagyon sokféle jelenséget éltünk át mindannyian. Azt hiszem, az MSZP az egyetlen párt. Lehet róla bármit gondolni, de következetesen azt mondtuk, hogy egy széles együttműködést kellene kialakítani, és együtt kell építkezni. Ez a helyzet. Nem lehet a baloldali szavazókat, egy MSZP-s 300 ezres bázist, egy 850-900 ezres DK bázis, de még egy 80-120 ezres párbeszédes bázis sem kidobni az ablakon. Mindenkire szükség van. És Magyar Péternek is azt mondanám, hogy ne idegenítse el egymástól az egész baloldali tábort.
Remélem, eljut hozzá. Amit akartam kérdezni még ezzel kapcsolatban. Ugye valóban te annak egy következetes képviselője vagy, hogy sokkal jobban szélesíteni kellene és integráltabbá tenni az együttműködést. De közben azt lehet látni, hogy a még elviekben MSZP-s polgármesterek sem reklámozzák agyon azt, hogy nekik lenne MSZP-s identitásuk. Kikre gondolok? Őrsi Gergely, Nemény András, Tóth József. Végignéztük most az ő Facebook oldalaikat. Egyik sem derül ki igazából, hogy ők MSZP-s polgármesterek, pláne, hogy jelöltek lenne.
Ugye, tudod, miből derül ki? Elnézést a magázásért. Abból, amilyen politikát folytatnak. Ez azért van egyébként, hogy nem teszik ki a pártlogókat. És én ettől óvtam az egész ellenzéket, ezt is olvashattad nagyon sokszor. Olyan sok feszekedés volt, olyan sok versengés. Annyiszor elmondtam mindegyik pártvezetőnek, Donát Annának is, Gyurcsány Ferencnek is, mindenkinek, hogyha a Fidesz pont arra játszik, hogy oszd meg és uralkodj, hogy mi versenyezzünk, egy demokráciába is együtt kéne működnünk, egy ekkora Fidesz tömbbel, nem hogy egy ilyen fél diktatúrában, egy ilyen autoriter rendszerben, ahol tényleg lejt a pálya. Tehát bárkinek joga van ma politizálni, bárkinek joga van ajánlatot tenni egy ilyen rendszerben, de a rendszernek vannak a történelem ezen szakaszában olyan adottságai, amely muszáj, hogy figyelembe vegye mindenki, legyen az Donát Anna, Magyar Péter, Kunhalmi Ágnes vagy bárki. Mi ebben a baloldali blokkot most legalább összehoztuk.
Az világos, de akkor pont emiatt a logika miatt, amit most vázolsz, miért nem olhatnátok be egy az egyben a DK-ba, hogyha nincsen jelentősége a pártlogónak.
Én azt gondolom, hogy, és akkor miért ne olvadhatna be a DK az MSZP-be?
Mert gondolom, van egy erőviszony a kettőtök között, és nem elvárható gondolom tőlük, hogy ők tegyék meg ezt a gesztust az irányatokba.
Oké, ha ebből, én szerintem az együttműködés, mert hogy a demokrácia együttműködésről szól, egyébként uniós választások jönnek, az egész unió is az együttműködésről szól. Ha pártok együttműködnek, akkor az a minimum, hogy tiszteletben tartjuk a kisebbet is. A demokrácia is arról szól, hogy ha győz valaki vagy nagyobb, az nem letiporja a másikat, hanem tiszteletben tartja, hogy van egy kisebb, akinek egy kicsit árnyaltabb a véleménye adórendszerről, 18 vagy 16 éves tankötelezettségről és egyebekről, mert hogy a bal oldalon is ilyen viták vannak.
Ez teljesen világos, de Ágnes, pontosan tudod, hogy nem lehet egyszerre a cizellált belső viták, nem tudom, állapotát kívánni, és egy erős, markáns, domináns ellenzéki kihívó tömböt építeni a Fidesszel szemben, mert a kettő nem összehozható egyszerre.
Szerintem nem teljesen így van, mert bár vannak belső vitáink szakpolitikai kérdésekben, de abban egyetértünk, amit az előbb mondtam, hogy önmagában a demokrácia, önmagában a piacgazdaság nem képes tömegeket megemelni, abban is egyetértünk, hogy a hatalommal szemben, mindenféle, mindenkori hatalommal szemben kontrollt kell visszaállítani, abban is egyetértünk, hogy a jogállamiság és a demokrácia, a sajtó szabadsága, a kisebbségi jogok védelme, és itt van az, hogy ez a tömb ebben egyetért a liberális szavazókkal is, ezért otthon szeretnénk nem csak a szociáldemokrata zöld baloldali embereknek, hanem mindazon liberálisoknak, akikkel majd gazdaságilag megvitatjuk, hogy a tőkének egy kulcsa nagyobb legyen az adója, vagy kisebb, de abban egyetértünk, mindannyian szocdemek, zöldek ebben a széles tömbben, hogy nem bírjuk elviselni baloldaliként, hogy a tőke alacsonyabb kulcson adózzon, mint egy állampolgár. Ezek alapvetések. És itt kezdődik az a politika, és kár, hogy erről nagyon keveset beszélünk, és nagyon keveset, bár ebben a műsorban sokszor elhangzik. Tehát, és még egyet hagyd mondjak el neked, meg a tévénézőknek. Nekem azért pártelnökként, társelnökként nagyon fontos, hogy megőrizzem a hazai baloldalt. Ha ez az egyesülés nem történik meg, Orbán ebben a fél diktatúrában ledarálja a DK-t is, ledarálja az MSZP-t is, ledarálja a Párbeszédet is, mert le akarja darálni az egész hazai baloldalt.
Nem úgy tűnik, hogy Orbán Viktor darálna le titeket, nem sokkal inkább Magyar Péter. Legalábbis nem tudom, hogy hogyan értékelitek azt a veszélyt, amit az ő megjelenése jelent a ti választói tömbötökre.
Máshogyan hat Magyar Péter az ellenzéki oldalon. A baloldaliaknak igazából nem annyira szimpatikus. Tehát azt látom...
Ezt mire építed? Én azt látom alapvetően, hogy nem harapott választói preferenciáktól függetlenül az erőt látják benne, és ha nem is tudnak mondjuk szakpolitikai mélységekben azonosulni vele, önmagában az erő élménye, hogy van valaki, aki érdemben úgy tűnik, hogy dominálni képes a közéletet, az akkora élményt jelent bármilyen típusú
sokaknak, igen,
ellenzéki választó,
igen,
számára, hogy akár még a képes a saját világnézeti preferenciáit is hátrébb sorolni.
Ez teljesen így van, és látszik is, hogy nagyon sok szavazóra ez hat, mint ahogy egyébként korábban a Millában látták ezt, korábban a Momentumban látták ezt, óriási támogatottsága
nem
volt.
Nem volt ekkora hype egyik körül sem.
Meglátjuk, azért a szürke, neres hétköznapokat túlélni. Én tiszteletbe tartom Magyar Péternek a jobb oldalon vívott harcát, de a baloldal most egységes 1,5 millió bázisával, szóval, hogy mondjam, a baloldali szavazóknak az nem szimpatikus, hogy egyébként ő Orbán Viktor demokratikus hősnek hívja.
Én nem akarlak abban korlátozni, hogy politikusként viselkedj, de hogyha a 1,5 millió szavazói tömbbel példálózol, akkor vissza fogsz jönni ebbe a stúdió a választás után, és meg fogjuk nézni, hogy pontosan mit mutat majd a matek.
Természetesen meg kell küzdenünk nekünk is minden nap azért, hogy ez megmaradjon és bővüljön. De ma ez jelenleg a legerősebb tömb, és én nem néznék le ilyen sok szavazót, és természetesen...
Senki nem nézi le, vagy biztos, hogy ebben a stúdióban senki nem nézi le őket, és hogy tömbök közül lehet, hogy
nem is
a legerősebbek, de hogy a választói kínálatban most ez a párt szövetség vagy választási szövetség lenne a legerősebb, azt legalábbis mindenképpen tegyük zárójelbe abban az értelemben, hogy a közvéleménykutatási adatokat pontosan láttuk pont ebben az adásban, hogy jelenleg nem lehet sajnos megbízhatónak tekinteni.
Akkor ez viszont válasz azon kiállításaidra is, hogy a jelenlegi megbízható adatok hiányában
igazából... Június 9-én mindent eldönt.
Így van, június 9-én. Én azt kérem, hogy támogasson mindenki bennünket, aki valóban Orbán Viktort szeretné legyőzni. Mi nem bianko csekket árulunk, mindenki tudja, hogy mi honnan jöttünk, azt
ezt
is tudják, hogy mit kínálunk, és azt is elmondjuk a következő 8 hétben, ahogy már utalást tettem, társadalom és gazdaságpolitikában is, uniós politikában is, hogy mit szeretnénk Magyarországgal csinálni.
A kongresszusi beszédedben utaltál arra, hogy volt ez a aláírás gyűjtésetek, amiben 100 000-en írtak alá offline és online annak érdekében, hogy a pártok egységesen induljanak a választáson. Igen. Meg lehet tudni, ebből mennyi volt kifejezetten az offline és az online aláírás?
Online volt a több, megdöbbentő számomra, hogy egyébként az idős, hát nyilván nekünk egy idősödő bázisunk van, ezt soha nem tagadtuk, azok hogy kezelik, milyen precízen kezelik egyébként ezeket a felületeket. Az több volt, sokkal több volt, de egyébként annak is örülök.
Arányokat legalább lehet tudnunk?
Igazából azt hiszem legalább 70%-a online volt, de aminek még nagyon örülök, hogy az Ahanggal közösen ugye több mint 110 000 konzultációs ívet vittünk el az Ahangnak és az MSZP-nek a networkjén, ugye irodáinkon keresztül vissza se lehetett fogni egyébként a, bocsánat, idős nyugdíjas tagjainkat, hogy segítsenek, gyűjtsenek, összegyűjtsék a lakótelepeken.
Igen, csak ugye itt jön be ez a kérdés, tehát valószínűleg 20 évvel ezelőtt nem lett volna a kérdés az, hogy az MSZP így kirázzon a kis ujjából 100 000 aláírást egy hónap alatt, gyakorlatilag bármilyen kérdésben. Igen. Lehet, hogy még 10 évvel ezelőtt sem lett volna a kérdés, valószínűleg sokkal nehezebben, mint 20 évvel ezelőtt. Ma meg ott tart a helyzet, hogy alapvetően online tudtok mozgósítani, és bocsánat, nem akarok méltánytalan lenni, nyilván ezzel minden párt küzd, tehát mindenki jelenleg az ellenzéki térfélen erősebb az online térben, mint az offline nyilvánosságban.
Még mindig nekünk van a legnagyobb hálózatunk így is.
Csak akkor ez mennyire relatív ahhoz képest, amit egyébként látunk a Fidesz részéről, és ez a kérdésem alapvetően, hogy itt megint az integráltság kérdése jön be, ha itt most három párt működtet önálló adminisztrációt, önálló pártaktivista bázist, önálló párttagságot tart nyilván, nem tudom én, önálló könyvelést visz. Rengeteg dolog van, ami egyébként ugye, hogy mondjam én, amortizálja azt a szűkös erőforrás mennyiséget, ami a rendelkezésetekre áll. Tehát nagyon nehezen belátható, hogy milyen politikai racionális megfontolás szól amellett, hogy nem már a mai napon azonnal egységesüljetek és legyetek egy integráns párt.
Azon nem kívül, kell ahhoz integráns...
Azon kívül, hogy azért vannak adott esetben klientúrái mindegyik pártnak, amit csak így tud fenntartani.
Nem kell ahhoz egyesülni, hogy egyébként most együtt működtessünk egy kampánygépezetet, hogy összetoljuk az erőforrásainkat, hogy egy nyomdát használjunk, csak mondok valamit, vagy egy szóró céggel dolgozzunk, hogy másikat mondjak. Tehát, hogy együtt használjunk egy vidéki irodát például, vagy együtt voltunk tegnap kampányolni. Holnap Debrecenbe megyünk, tegnap Székesfehérváron voltunk, Debrecenbe is nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit holnap 5 órára, tehát ehhez nem kell összeolvadni. Még egyszer mondom, az együttműködésnek sokfajta kerete van. Vannak kötőjeles megoldások, van uniópárt, lehet, hogy majd egyszer 10-15 év múlva lehet, hogy ebből egy párt lesz, és akkor már nem lesz külön DK, MSZP párbeszéd.
Erre van esély június 9-e után?
Nem tudjuk. Arra van esély, hogy ez a szövetség megmarad, és összetoltuk az erőt. És valóban ebben neked igazad van, hogyha te ezt pedzegeted, hogy felelősséggel tartozunk ma mindannyian a kialakult helyzetben, erőforrásügyileg is, politikailag is, de ezt a felelősséget nyilván rajtam számon kérni, csak a baloldal lehet, de máson is számon kell kérni. Tehát aki ma politizál, mindenkinek megvan a felelőssége, hogy mennyire égeti fel a felek között a hidat, mert több mint 2,5 millió szavazót kellene nekünk 26-ra egy irányba terelni.
Jó, ha már beszéltük Józsefvárosról, beszéljünk kicsit Ferencvárosról. Ferencvárosban ki ennek a pártszövetségnek a jelöltje a polgármesteri székért?
Az MSZP azt hiszem Ferencvárosban nem fog logót adni polgármesteri szinten senkinek. Én nagyon sajnálom, hogy polgármester asszony, akit én nagyon támogattam.
És Baranyi Krisztináról.
Így Baranyi Krisztina, így van, emberileg is én nagyon kedvelem őt. De hát, ahogy mondtam neked korábban, egy polgármesternek az is felelőssége, hogy a képviselő testületével valamilyen módon békét kössön, de lényegében a 19-es képviselők mindegyike elment onnan, és egy új csapatot, talán egy az LMP-s maradt ott, új csapatot hoztak létre. Képbe jött ugye egy új polgármester jelölt, régi új polgármester jelölt, Gegesi úr, aki nagyon sokáig vezette Ferencvárost. Sokan a képviselők közül, egyéni képviselők közül őt támogatják. Mi nem tudunk Baranyi Krisztinának így logót adni, de nem is adunk másnak.
Jó, de várj, bocs, segíts tisztán látni. Tehát egyrészt ott van Karácsony Gergely, aki a ti pártszövetségeteknek a főpolgármesteri jelöltje. Ő támogatja Baranyi Krisztina indulását. Ehhez képest viszont azt lehet látni, hogy a ti MSZP-s helyi elnökötök, Torsos Sándor, ő a technokrata liberális Gegesi Ferenc újraindulását támogatja.
Sőt, az összes 19-es képviselő Gegesi úr mögött van.
Hogy?
Hát lehetett volna egységesebben is. Itt azért mindig nem egyféle múlik, ez nem csak az MSZP múlt, hanem Baranyi Krisztinán is múlt, de nem egy MSZP Baranyi Krisztina konfliktus, hanem az egész képviselőtestület és Baranyi Krisztina konfliktus sajnos. Egyébként meg a mi képviselőink ugyanúgy támogatják Karácsony Gergelyt, csak hogy még egy csavart, és arra kérek mindenkit szavazzon Karácsony Gergelyre egyébként.
Az világos, de kire szavaznak Ferencvárosban? Tehát érted, Torzsa Sándor, ő most azt nyilatkozta a nénének a múlt héten, hogy még ő sem tudja, hogy MSZP-sként vagy függetlenként fog-e indulni. Erről lehet tudni bármit?
Megkapják a logót tőlünk, tehát hogy MSZP-s, DK-s és még más szervezetek is támogatják a képviselőket. Tehát nyilván minden körzetben, és hát nem csodálom, hogy szegény választók, és ezért mondtam mindig, hogy egy széles összefogás kellett volna, nem lett volna szabad 22 után szétrebbenni, nem lett volna szabad veszekedni. Kapni fognak egy polgármesterről szóló, egy egyéni képviselőről szóló papírt, egy főpolgármesterről szóló papírt, és bizony-bizony sok színű az ellenzék, sok konfliktussal terhelt, és a Fidesz pont ebből él igazából.
Ez teljesen világos, hogy az ellenzék sok színű konfliktusokkal terhel, de mintha az MSZP is azzal lenne terhelve. Tehát, hogyha jól értem, Torzsa Sándor képviselőjelöltjei megkapják az MSZP logót, de a képviselőjelölteket indító polgármester pedig nem.
Nem, de másnak sem tudunk adni. Így van. Tehát, hogy én így tudom valamennyire ezt kikompenzálni, hogy nem tudunk logót adni Baranyi Krisztinának, de nem adunk másnak se.
De akkor minek támogatja Karácsony Gergely, hogyha közben egy pártszövetség vagytok? Tehát, hogyha egy ennyire egyszerű politikai konfliktusban nincs egységes álláspontja ennek a pártszövetségnek, akkor hogy lehetne elvárni azt, hogy bármilyen más, sokkal húsba vágóbb kérdésben is képesek lesztek majd egységesen fellépni?
De hát nincs is olyan, Zuglóban is például Karácsony Gergely támogatja Horváth Csabát, miközben egyébként a Momentum meg ráindít. Miközben
a Momentum nem része ennek a pártszövetségnek, Ágnes.
Hát dehogy nem, hát Karácsony Gergelyt a Momentum is támogatja.
Az világos, hogy támogatja az általatok indított jelöltet, de a Momentum nem része a DK, MSZP, Párbeszéd, Pártszövetségnek.
Annak nem, de például Karácsony Gergelyt, aki egyébként Budapesten a listavezetőnk, azt támogatja kívülről az a Momentum, aki egyébként számos helyen ráindít mindenkire. Mindenhol és mindenkire, pedig nagyon szerettük volna, hogy ők is csatlakozzanak hozzánk, de ez nem sikerült.
Ágnes, érted, egy ferencvárosi MSZP szavazó mit fog látni a választáson, hogy nincsen MSZP logó sehol, de az MSZP-vel közösen induló Párbeszéd támogat egy polgármester jelöltet, aki ugyanakkor nem támogatja az MSZP-s képviselőjelölteket, és azok arra szavazzon külön, de egyébként szavazzon bárkire a polgármester jelöltek közül. Tehát, hogy állhat elő egy ennyire szélsőségesen dezorientált helyzet?
Hát úgy, hogy nagyon sokfélék, nagyon elaprózódott az ellenzéki oldal, és nagyon...
Én most csak az MSZP-ről beszéltem.
Hát de az MSZP, nem csak az MSZP van ott van az MSZP, ott van a DK, amíg az MSZP támogatná Baranyi Krisztinát önmagába, a többi párt nem támogatja, az még önmagába kevés, de itt egy hosszú folyamatnak vagyunk megint a végén, ahol az összes képviselő összeállt, és ott maradt polgármester asszony szegény egyedül, és a mindenki, tehát egymással szembeálló felek vannak, úgyhogy... Nem tudok erre mit mondani. Sokan sokfélék vagyunk. Én mindig azt mondtam meg az MSZP is, hogy jó lett volna, hogyha együtt tudunk indulni, és egységesen tudunk indulni. Azt látom egyébként, hogy a 19-ben elnyert helyeknél is vannak olyan vidéki városok is, amit lehet, hogy nem lett volna szabad személyi konfliktusokkal terhelni. De hát a Fidesznél is így van ez, így volt ez, amikor átalakultak liberálisból, vagy konzervatívvel, nagyon sokan ott hagyták akkor a pártot, nagyon sokan
jöttek hozzájuk.
Még többen jöttek. Én abban bízom, hogy az a folyamat, hogy egységesül a baloldal, ki fog simítani olyan konfliktusokat, amely később már nem fognak problémát okozni, és én szeretném nagyon erős kézzel a vezetőtársakkal együtt összetartani ezt a szövetséget, mert én nem látok más esélyt arra, hogy...
De hol van ez az erős kéz, érted? Tehát azt mondom, hogy van egy technokrata liberális jelölt Ferencvárosban. Baloldaliságot nyomokban sem tartalmaz Gegesi Ferenc polgármesteri tevékenység és pláne a föllépése. És ti olyan képviselőjelölteknek adjátok az MSZP logót, akik ezt az embert támogatják.
Egyetlen egy körzetből nem lehet egy egész országos hálózatot levezetni.
Hogyha a Budapest szívében nincs meg a rend az MSZP házatáján, akkor miért kéne elhinni, hogy képesek vagytok ezt megteremteni?
Tudod miért?
Nyíregyházán,
azért,
vagy...
mert Azért, mert Orbán Viktornak még mi alig van pár napja főpolgármester jelöltje, mert nem tud mit kezdeni Budapesttel, és feltehetnéd a kérdést, hogy Orbán Viktor, aki Budapesten nem tud állítani egy főpolgármester jelöltet, az hogy tudja vasmarokkal összetartani egyébként az egész országot és az egész Fidesz bázist? A politika ilyen. Nem lesznek tökéletes rendszerek. Ebben kell a választópolgároknak megtalálni a szívüknek és az eszüknek legmegfelelőbbet. És hogyha lesz egy nagy, erős, nem is másfél millió, hanem 2 milliós baloldali blokk, amelyhez majd a liberálisok is csatlakoznak, 2,5 milliós több, abban is lesznek egyébként konfliktusok.
Oké. Okay. Még Gegesi indulása előtt ez a szövetség olyan szórólapokkal hirdette magát, amin Karácsony Gergely arcképe is megtalálható volt, mint kiderült, ez nem járult hozzá, és ugyanígy szerepelt az MSZP logója és Gegesi mellett. Ehhez hozzájárult az országos elnökség? Ha jól értem, akkor igazából nem.
Gegesi úr nem is kér egyébként logót.
Ezen a szórólapon ott szerepelt.
Én nem láttam ezt a szórólapot, de egy biztos, hogy ezek, amit én tudok, hogy az ottani önkormányzati képviselők, akik összeálltak, támogatják Karácsony Gergelyt főpolgármesternek.
Világos, de akkor, ha jól értem, elnökségi hozzájárulás nélkül használták a logót ezen a szórólapon.
Én szerintem nem mindenhez kell elnökségi hozzájárulás, azért nem vagyunk mi. Tehát, hogy kell, hogy a szavazó lapon mi jelenik meg, de kampányeszközként hallott, hát ha valaki most kinyomtat egy A5-ös lapra valamelyik pártnak a logóját, és azt egymás után teszi, és úgy hirdeti magát, mi az törvényileg azért vagyunk felelősek, hogy egyébként a polgármesternek a szavazó lapon mi jelenik meg.
A világos, itt csak Torzsa Sándorék és a jelöltek voltak, jelenik, Gegesi még nem szerepelt. Az a kérdésem, hogy ha egy helyi szervezet egy ilyen döntést meghoz, annak van utána szankciója a párton belül?
Olyan döntést, csak annak van szankciója, hogyha azt szegi meg, ami az országos határozatokban benne van, illetve ami a párt, tehát nem egy szórólapra vonatkozik, hanem a szavazó lapon a végén, ami hivatalosan a választópolgár elé kerül, azon mi van? Arról van nekem csak lehetőségem dönteni, hogy ki milyen szórólapot nyomtat ki a nap végén magának. Azért ez persze nyilvánvalóan, ahol lehet, megpróbáljuk egységesen kezelni.
És akkor egy záró kérdés. Egy picit mi lennünk vissza a 22-es választások tanulságához. Ugye te kb. 1,5%-kal verted meg a fideszes kihívót, ugye te kaptál 44,6%-ot.
Ez a 18. kerület, igen.
Igen, 18. kerület.
Hát egyéni képviselő is vagyok, csak hogy hát a persze. Kedves nézők. Nem mindenkinek evidencia.
És ugye Lévai István fideszes jelölt pedig 43,26%-ot kapott.
Igen.
Na most a választás egyik fontos tanulsága volt az ellenzéki nyilvánosság, hogy az olyan főképp panelekből álló körzetekben, ami régen szocialista bástyának minősült, ott Budapesten nagyon megerősödött a Fidesz. És éppen ezért kérdezem, az elmúlt 2 évben ennek a tanulságnak milyen nyomai vannak a te munkádban? Hogyan épült be igazából abba a felfogásba, ahogyan a képviseleti munkát ellátod? Hogyan próbálkozol, hogy az adott esetben akár 26-ra, de a 26. terjedő időszakban ezt a, nem tudom én, választói csoportot visszahódítsd a szocialista program érdekében?
Ezt nagyon szépen köszönöm ezt a kérdést, mert ez igazán közel áll a szívemhez. Egyéni képviselőként ugye rengeteg munkát kell elvégezni a 18. kerületben. Ez például a Havanna lakótelep, ez egy tipikusan nagyon emblematikus, szerintem egy nagyon unikális és jó helye a 18. kerületnek, de ott tipikusan olyan választók élnek, akik szociálisan nagyon érzékenyek sok mindenre. Nekünk például nagyon sokat számított az, hogy 50 milliárdot harcolt ki Karácsony Gergely az atlétikai világbajnokságért cserébe a fővárosnak egészségügyi támogatásra, amelynek egy részét már folyósította az állam, jó lenne a másik részét is folyósítaná, de Gergely nem felejtette el a peremkerületeket, ugye ez a legdélpestibb kerület, nálunk van a reptér, és csak hogy be tudják azonosítani sokan, akik néznek bennünket az országban, tehát mi sok milliárdot kaptunk egészségfejlesztésre. Ez nagyon fontos szempont volt egyébként az itt lakóknak. Nagyon fontos volt az, hogy azt a pénzt, amit az önkormányzat félretett, amelyből gazdálkodhat, közösen úgy döntöttünk, ugye baloldali az önkormányzat is, nem csak az országgyűlési képviselő, a szociális támogatásra adtuk. Hát néha csak 7000 forintokat adtunk egy évbe kétszer, karácsonykor, meg húsvétkor, meg csomagokat, de ez is nagyon fontos. Nagyon fontosnak tartom, hogy amit itt a Havanna lakótelepen a panelprogram. Az utolsó szocialista kormányok voltak, akik tömegével panelprogramba újították fel ezeket a lakóparkokat. Jöjjön el valaki a Havannára, megáll a közepén, lehet látni, hogy hol volt az utolsó szocialista kormány, föl van újítva, utána a Fidesz teljesen elfelejtette. És Karácsony Gergely, Tüttő Kata és Dobrev megígérték, hogy fognak hozni közvetlenül pénzt panelfelújításra, és azért lobbiznak, hogy ez realitás legyen. És Tüttő meg egy Karácsony egyébként hoztak Budapestnek közvetlenül uniós forrást, tehát ez nem egy lehetetlen dolog, de ha a kormányra nem számíthatunk, az itt lakóknak ez nagyon-nagyon fontos. Tehát, és igen, ott kell állni a piacon, ott kell állni a Havanna piacon, a piacot egyébként felújítottuk, hogy méltó körülmények között legyen, és ne csak ilyen bódékból áruljanak. Ott kőkeményen megmondják a képviselőnek a szemébe, hogy na barátnőm vagy barátom, ez nem volt jó, ez jó volt. Én azt gondolom, hogy ezek a szürke hétköznapok, amit minden új politikai szereplőnek meg kell éreznie, amikor a lelkesedést a NER 10-valahanyadik évében megtartani a szavazókba, megtartani az aktivistákba, az önkormányzati képviselőjelöltekbe. Iszonyatosan nehéz, és talán most Magyar Péter úr is szembesülni fog vele, hogy egy elitje van ennek az országnak. Nem, hogy az MSZP szorult vissza. Vannak olyan területek, ahol az egész ellenzék alig tud az országban kiállítani egy hadrafogható önkormányzati testületi tömeget. És akkor volt erőnk és időnk idáig vitatkozni egymás. Tehát ezért mondom azt, hogy bárki érje el azt a lehetőséget, hogy összeállnak, és mondjuk 1,5 millió szavazót összeszednek, igen, bárki bármeddig jusson el. 26-ra a legfontosabb, hogy Orbánt eltakarítsuk. Most meg 24-be megtörjük a gerincét, bár meglátjuk. A Fidesznek nincs gerince, de meglátjuk. Legalábbis meg kellene őket törni.
Meglátjuk, erős állításokat tettél most itt a stúdióban, 25%-os eredmény, 1,5 millió szavazó, meg fogjuk nézni, hogy június 9-én igazolják-e a választói magatartások ezt az elvárást, de addig remélem, is majd várunk fogja benneteket a stúdióban, hiszen számtalan interjút és egyébként vitát is szeretnénk majd az ellenzéki jelöltek között szervezni, remélhetőleg a Fidesz részvételére is, de a Fidesz nem is vesz benne részt, remélem majd ti igen. Kunalmi Ágnes a 18. kerület egyéni képviselője, illetve az MSZP társának. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk.
Én köszönöm a meghívást.
Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmeteket. Ez volt az önkormányzati választási körkép adásunk, amivel megpróbáltunk átfogóban beszélni arról, hogy hol, milyen típusú dinamikák fogják meghatározni a következő időszakot egészen június 9-ig. Volt interjúnk Kovács Gergellyel, itt volt velünk Bódi Mátyás a Választási Földrajztól, és itt volt velünk Kunhalmi Ágnes is. Ha esetleg menet közben csatlakoztál volna be az adásba, akkor javaslom, hogy hallgass meg a teljes interjú együttes, mert izgalmas szempontok és izgalmas információk hangozottak el mindegyik blog gyakorlatilag, úgyhogy ha nem szeretnél lemaradni a következő ilyen típusú adásunkról, akkor egyrészt mindenképpen iratkozz fel akár a YouTube-ra, akár pedig arra a podcast platformra, ahol hallgatod az éppen aktuális adásunkat. Ugyanis szeretném felhívni a figyelmed rá, hogy még tart az adó 1%-ok gyűjtésének az időszaka. Ha még nem rendelkeztél az adó 1%-odról, kérlek, hogy add a Partizán Alapítványnak. Számunkra ez a legfontosabb támogatási forma, ez teszi lehetővé azt, hogy minél többen tudjatok mellénk állni, és föl tudjuk mutatni ezt a társadalmi támogatottságot, mellette pedig rendkívül értékes forrásokat biztosít ez számunkra ahhoz, hogy jövőre is ambíciózus tervekkel vághassunk majd neki a következő időszaknak. Szóval kérlek, hogy támogass bennünket az adót 1%-ának a formájában is. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmed, én Gulyás Márton voltam Budapestről, jó éjszakát kívánok, ciao.